mesterséges intelligencia erejével. Rejtélyek a minket körülvevő világról, hétköznapi problémák szakértői magyarázatokkal. Utazás elődeink korába, a jövő kulcskérdései és a legfrissebb technológiai trendek. Delta. Minden vasárnap 16 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Berelmese, Cserjés Bendegúz, Jámbor Tamás, Katona László és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban figyelemmel kísérjük majd a Paris Saint-Germain Bayern München labdarúgó bajnokok ligája mérkőzést, illetve hallhatnak interjút többek között Betlehem Dáviddal, valamint a kajakosok és a kenusok szövetségi kapitányával. Ám néhány perc, vagy inkább másodperc múlva kezdődik a női kézilabda NB1-ben a MOL Esztergom FTC Real Cargo Hungária mérkőzés, úgyhogy kapcsoljuk is kommentátorunkat, Erdei Márkot.
Elbúcsúztatta az esztergomi közönségi Szucsánszki Zitát. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. De ne is Szucsánszki Zitával kezdjük, mert azért mégiscsak többet érdemel ez a mérkőzés. MOL Esztergom FTC Real Cargo Hungária a magyar női NB1 22. fordulójából. Ugye ez egy óriási rangadó, mert a jelenleg harmadik FTC látogat ugye a jelenleg negyedik helyen álló Esztergomhoz. És ha már Szucsánszki Zitáról ejtettem néhány szót, ugye ő egy kiváló 147-szeres válogatott átlövő, illetve irányító, őt most búcsúztatták el hivatalosan is itt az esztergomi közönségtől, és hát azért nem lehet véletlen az, hogy pont egy Esztergom-Ferencváros rangadón született az a döntés, hogy megköszönik mindazt a munkát, amit az Esztergomért, mindazt, amit pedig a Ferencvárosért is tett. Hiszen ugye ezt megelőzően, az esztergomi éveket megelőzően ő egy ferencvárosi ikonnál nőtte ki magát, sőt nyugodtan mondhatom, hogy egy ferencvárosi legenda, csak úgy, mint férje és egyben edzője, Elek Gábor, aki szintén meghatódott, mikor zajlott a búcsúztatás. Természetesen kapott korábbi csapattársaktól is jó kívánságokat, illetve virágokat, itt volt például Cidenics Kovacsics Anikó, Csiszár Szekeles Klára, vagy éppen Német András korábbi edzője, és Lejnig Ádám a Magyar Kézilabda Szövetség részéről, és időközben pedig elindult a mérkőzés, a Ferencváros kezdte a találkozót Hársfalvi a bal szélen, mellette Fogel, középen Simon Petra, jobbátlövőben Trámborg, és beállóban Bordás Réka. Nézzük, hogy mire lesz képes a Fradi ezzel a kerettel, amely nem teljes, majd erre is kitérünk. Az első lövés viszont kiváló, a Ferencváros első góljának szerzője Emily Fogel, ő vele szemben pedig Bukowski annál az Esztergom kapujában, de Bukowskinak így nincs meg az első védése, viszont villám gyorsan jöhet a gyors ellentámadás, és jöhet a gól, meg is van, Hajtai Vanessa tud betalálni első ízben a hazaiak részéről, szépen lement a labda a balszére, ő pedig beugrott és kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, vagyis a visszaalsót választotta, és ez kiváló döntésnek bizonyult. Bödebíró Blanka nem érezte, hogy mi fog most következni. Az ellentámadásból pedig Simon Petra már eladta a labdát, megint rohanta az Esztergom, és megvolt egy faragóla a lövés is, de megvan az első védése Bödebíró Blankának. Hát szinte levegőt venni nincs ideje az embernek, annyira gyorsan kezdődött a mérkőzés, most talán megáll a Ferencváros, mert ő Trámbor kapta meg a labdát már Simon Petrától, és mivel kiszorult, emiatt azt mutatta, hogy inkább álljunk meg, és onnan a jobb oldalról indulhatott, tehát egy újabb támadás. Megint éppen Trámbornál van a labda, aki középre rakta Simonnak, beveszi a passzolgatásba most már Fogelt is, Fogel pedig lassan megérkezik középre nagy lendülettel, továbbra ki a Simon Petrának balra, Simon Petra pedig nem tudja lerakni a bal szélre, mert volt egy szabálytalanság Ballai Borbálától, amelyet követően már el is végezte éppen a sértett Simon a szabad dobást. Megint nála van középen a labda, bebújik két ember között, és kiharcol egy 7 méterest. Kisfaludi, valamint Ballai Borbála között cselezte be magát, és hát teljesen egyértelmű, hogy hátulról Kisfaludi Anett, a korábbi ferencvárosi játékos, még rálökött egyet lövés közben, emiatt jöhet a jogos 7 méteres, amelyet minden valószínűség szerint Simon Petra, így van, a sértet fog elvégezni. Neki eddig 26 darab gólja van 32 hetesből idén. Nézzük, hogy mi lesz ebből a 33-ból. Ebből megvan a 27-dik. Szépen kilőtte a kapunak a bal felső sarkát. Elsőre csak egy lövőcselt választott, másodjára viszont szépen kilőtte a felső sarkot, úgyhogy továbbra sincs meg az első védése Bukowskinak az esztergomi kapuban. jöhet viszont a második esztergomi gól, mondom én, de a játékvezetőképpen figyelmeztetik ott középen Bordás Rékáékat, valamint Kisfaludit az esztergomiak részéről, hogy ne gyötörjék annyira egymást életét, mert akkor már jönnek szépen sorban a két percek. Egyébként Bóna Szabolcs, valamint Földecsi Csaba a két játékvezetője a mai mérkőzésnek. Egy újabb eladott labda esztergomi részről, mondom én, de megmenti még Horváth, aztán pedig kihagyhatatlan helyzetbe kerül középen Hajtai, aki befutott a balszélről, megkapta a labdát Faragótól, és bebombázta a labdát ő is a bal felső sarokba, csak úgy, mint az imént Simon Petra, aki már fut a másik oldalon, továbbra a Trambornak, aztán Fóge jön a keresztre, átcsodódik a jobb oldalra, megjátsza, illetve megjátszaná Simon Petrát, akivel szemben Horváth szabálytalan, úgyhogy jöhet egy újabb ferencvárosi szabaddobás. Hát óriási mázlia volt az imént az esztergomiaknak, hogy Horváth Fanni még meg tudta menteni azt a Kósza eldobott labdát, ezt követően pedig, mivel a Fradi már előindult, emiatt ugye hihetett a könnyű gól a szélről befutó Hajtaitól. A túloldalon pedig már Simon Petra az, aki beugrik, most éppen a baloldali 1-2-es között, Majoros, valamint Kovács Anett között, és Kovács Anett megkapja az első kétperces büntetés ezen a mérkőzésen, mert ő volt az, aki még lökött egyet hátulról Simon Petrán. Hát kísértetiesen hasonló volt az eset, mint az imént, aminél szintén egy 7 méteres következhetett, de most meg volt az első kétperces büntetés is a hazai együttesnél. És most a 7 méterest nem Simon Petra végezte el, hanem Angela Malestein, akinek szintén megvan az első gólja, hiszen bepatintotta a labdát Bukowski a lábai között. Bukowski egyelőre nem igazán érzi ezeket a 7 métereseket, hogy hova fognak érkezni, de hát tényleg mértani pontossággal vannak elvégezve, úgyhogy csak dicsérni lehet azokat a játékosokat, akik odaállnak és hetest lőnek. Jöhet most emberhátrányban az esztergomi támadás, de nyilván üres kapuval támadnak, helyette fönn van egy mezőnyjátékos, 6-6-ban így, most éppen bal szélen van lent a labda Hajtainál, az eddigi két gólos játékosnál. Most már Ballai Borbánál van jobb oldalon, továbbra ki a Horváthoz, most lekerülne a labda bal szélre Faragótól Hajtai felé, de ez nem volt pontos, kiváló volt a védekezés a ferencvárosiaktól, és most már jöhet megint a Fradi ember előnyben, Fogelnél van a labda, ő nem válasz gyors megoldást, inkább mutatja, hogy álljanak meg, és ezt követően passzolja Simon Petranak tovább a labdát. Érdekes megnézni most azt, hogy a ferencvárosiak 7-5-ben támadnak üres kapuval emberelőnyben. Ezt ugye már Csemától megszokhattuk például a férfi felnőtt válogatottunknál, hogy általában emberelőnyben 7-5-ben támadnak. Most Rambourg lerakná a jobb szélre, ez jó is, Malestein beugrik, és Malestein bepasszolja, bepattintja a kapunak a jobb felső sarkába a labdát, úgyhogy Angela Malesteinnek is megvan a második gólja a mérkőzésen, csak úgy, mint a túloldalon. Ahogy már említettem, azt Hajtai Vanessának, ugye eddig Hajtai két gólja, az kevés, hiszen a Fradinak már 4 van, 4-2-re vezet a Ferencváros 5 perc elteltével a mérkőzésen, és még fél perc van egyébként az esztergomi kiállításban. Megint középen van labda Horvátnál, ő tovább rakja a Faragónak, aztán vissza is kapja, Horváth beugrik két játékos között, és ez sem lehet más, mint egy 7 méteres, hiszen Trambourg, valamint Simon Petr nem tudott időben összezárni, emiatt Horváth beugrott köztük, és mivel, hogy utána akadályozták a lövés közben, emiatt jöhet egy esztergomi 7 méteres, amelyet majd hármas számmal Varga Emília fog elvégezni, az a Varga Emília, akinek már 100 gólja van kereken az idei NB1-es szezonban, úgyhogy most neki meg lehet a 101. elsőre egy lövőcsel, másodjára pedig bepattintja a kapunak a bal felső sarkába a labdát. Ez is egy parádés hetes elvégzés volt, úgyhogy megvan ezzel a hazai csapat harmadik gólja, ráadásul még ki is egészültek. Fogel az, aki most már elő van, és Simonhoz passzol. Hú, hát ez egy óriási csel volt Simon Petrától. Szegény Faragó le a hát majdnem hátra esett, úgy átverte őt Simon egy óriási testcselt követően, aztán elment a jobb keze felé és belőtte a kapuba a labdát, utána pedig az ellentámadásból Horváth csúnyán fölé vágja a labdát, úgyhogy nincs meg az újabb szépítő találat az esztergomnak. Most először mehet a Fradi azért, hogy hárommal vezessen. Megint Simon kapja meg középen a labdát, az a Simon Petra, aki 11-szer volt eredményes a hétvégén a Metz ellen, de hát ugye az ő kiváló teljesítménye önmagában nem volt elég ahhoz, hogy a Fradi bejusson a Bajnokok Ligája legjobb 4 csapata közé a Final Four-ba, ahol ugye a magyarokat majd a Győri Audi Eto KC, valamint a Metz magyarjai képviselik, miközben a túloldalon már volt egy ferencvárosi támadás, és Emily Fogel első lövése, illetve második lövése nem volt sikeres, így pontos a mondat, mert ugye az elsőből még gól született. A túloldalon pedig már Faragó le akciózik, szépen becselezi magát ott a baloldali 2-3-as védő között, és kilövi a kapunak a jobb alsó sarkát, de amint befejezem a mondatot, Simon Petra megkapja a labdát, és megint Faragóval szemben cselez, átveri, beugrik, és könnyű gólt lő. Úgyhogy Simon viszi tovább azt a kiváló teljesítményt, amelyet a hétvégén is a meccsen láthattunk tőle. 3-ból 3-mal áll eddig a fiatal magyar válogatott irányító. és éppen egy törlésre kerül sor ott a ferencvárosi kapu előtt, úgyhogy egy pillanatra állt a játék, de már újra is indult. Faragó kapja meg középen, ő tovább rakja Horváthoz, Horváth lerakja a balszélre, Hajtai ezzel most nem tud beugrani, inkább visszarakja középre Faragónak, megint balra Horváthoz, most lemegy a labda megint Hajtaihoz, és Hajtainak a harmadik lövéséből nincs meg a harmadik gólja. Ez a kapufán csattant, a jobb oldali kapufáról jött ki a labda, és nem volt szerencséje az esztergomiaknak, hiszen nem hozzájuk pattant a labda, hanem a labdáért elvetődő Emily Fogel kezébe, akit ugye nagyon sokan Emily Burke-ként ismerhetnek, de hát nyilván tudják nagyon sokan a kézilabda szerelmesei közül, hogy a nyáron hozzáment Fogel Somának a bátyjához, Fogel Simonhoz, és fel is vette természetesen a nevét. Emiatt most már az idei évtől kezdve Emily Fogelként szerepel mindegyik jedzőkönyvben. Támadt tehát megint a Ferencváros, éppen az imént említett Fogelnél van a labda. Ő most megjátszotta a beállót, de ezzel Bordás nem tudott beugrani, aztán Simon Petra kapta meg a labdát, és kiváló volt a végérekezés. Faragó Leától, ő volt az, aki megállította a válogatott beli társát, aztán már Mete Trámborg az, aki jobb oldalról befele cselezne és lőne, de ő vele szemben is kiváló a védekezés. Horváth Fanni volt az, aki kiválóan tartóztatta föl a dán jobb átlövőt. Megint nála van a labda, most is csak felugrik, de nem lő, aztán Simon Petránk megvan az első rontott lövése, 8 méterről középről talpról próbálkozott, de ez elment a balkapufa mellett. Most már jön előre Horváth Fanni, ő cselez, és el is ment, úgy látszott, Trámborg mellett, de a játékvezetők belefújnak, nem ítélnek 7 méterest, szerintük sokat lépett már Horváth, emiatt támadhat továbbra is természetesen az esztergom, de nem volt 7 méteres. Horváthnál van most középen a labda, aztán Balai Borbála érkezik meg az ő helyére, most már Falagónál van bal oldalon, és ő is cselezne kifelé, az imént már emlegetett, sokat emlegetett Simon Petrán, de Simon Petra kiválóan védekezik vele szemben, úgyhogy nem tudta átverni őt Faragó. Na most megpróbálkozott Bordással szemben, vele szemben sem volt sikeres, és mivel az esztergomiak csak hátul passzolgatnak, emiatt már passzívon van fent a játékvezetők keze, innentől kezdve már csak 4 passzuk volt, de nagyjából már csak egy lehetett hátra, amelyet követően Simon elvitte a labdát, és az itzert követően, miután végigvezette a pályán, megvan Bukovcinak az első védése, mert Simon felugrott, és hát picit talán nagyképűen úgy gondolta, hogy ebből biztos, hogy gól születik, nem nagy erővel próbálta meg kilőni a visszaalsót, erre Bukovski számított, így pedig megvan neki is az első védése, a túloldalon pedig már Kovács Anett beúrik a jobb szélről, és az egyik korábbi ferencvárosinak, mert azért van bőven itt az esztergomi keretben, tehát Kovács Anettnek is megvan az első gólja a mérkőzésen, ezzel pedig megint egyre zárkózik az esztergom, amikor lassan 10 perc eltelik a mérkőzésből, Esztergom-Ferencváros 5-6, és könnyen lehet majd 5-7, hiszen megint Simon Petra volt az, aki akciózott Kisfaludival szemben, megint átverte, és megint egy 7 méteres kell, hogy következzen. Későn volt a besegítés, ha jól láttam, akkor ott Majoros Klaudia részéről, emiatt belülvédekezés miatt jöhet a 7 méteres, amelyet megint Angela Malesten végezel, csak úgy, mint az imént, megint lepattintja a labdát a Bukovski lábai közé, és ebből is egy gól születik, úgyhogy kereken 10 perc után Esztergom Ferencváros 5-7 egy Angela Malesten góllal. Neki ugye ez volt a második 7 méteresből, ezen kívül már egyet szerzett ugye akcióból. Megint középen van a labda Faragónál, ő passzol Ballaihoz, aztán Horváth érkezik meg középre Faragó helyére, a helycserét követően megint Horváthnál van a labda, Faragóhoz passzol balra, aztán Faragó áttenné Ballainak, de mutatják a játékvezetők, hogy volt egy szabálytalanság beállóban Kisfaludi részéről, Elek Gábor pedig ráncolja a homlokát, neki nem tetszik egyelőre az, amit lát, emiatt ugye jöhetett a Ferencváros már, mint a kontrafaltot követően. Most már benn van 49-es számmal a ferencvárosiaknál Seibert Anna, ő az, aki irányít, éppen érkezett Simon Petra helyére, aki egy kisebb pihenőt kapott, és megvan Fogelnek a második gólja. Megint kifele cselezett, vagyis jobb oldalra cselezett, és lőtt egyből a testcselt követően, is egy parádés bomba volt. Ezzel már 3 gól a ferencvárosiak előnye az Esztergom otthonában, úgyhogy Ferencváros Esztergom 8-5, Elek Gábor ennek megfelelően időt kér, mi pedig menjünk vissza most a stúdióba.
Ahonnan nyílt vízi úszással folytatjuk. Betlehem Dávid 3 nap alatt 2 világkupa aranyat és 1 ezüstöt szerzett Ibizán, így 3 éremmel zárta a hétvégét, úgyhogy kiváló formában várja a következő világkupa állomást. Betlehem Dáviddal Bera Emese beszélgetett.
Azt hiszem, hogy Ibizán egy remek világkupa állomást teljesítettél, hiszen 3 éremmel zártál, ebből 2 arany. Egy ilyen világkupa eredmény elemzésekor mi a legfontosabb, az, hogy az olimpiai távon sikerült aranyérmet szerezned, vagy összességében elemzitek ilyenkor az eredményeket?
Hát igazából a 10 kilométer a legfontosabb, hogy miért tudtam nyerni, mi az, ami nekem kedvezett, mi az, ami, ahol meg tudok fejlődni, vagy kell fejlődni, és az, hogy sikerült a knockouton is odaérni, ez egy plusz dolog, egy plusz jó dolog, de igazából tényleg a 10 kilométeren van a hangsúly.
Elemeztetek már, hogy miért sikerült ennyire jól? Ezt lehet érezni egyébként, amikor kiutazom mondjuk Ibizára, akkor érzed, hogy benned van egy ilyen jó eredmény, bár azért ugye az egyik versenyszámban 99-en voltatok, ez egy hatalmas szám, nyilván nagyon sok mindent belejátszhat egy ilyen versenyen, egy nyílt vízi úszószámba, de azért érezted magadban, hogy ez most egy igen jól sikerült verseny lehet?
Én éreztem előtte, mert belekérdő táborban voltunk, ahol jól mentek az edzések, viszont a hideg víz meg a hullámok úgy gondoltam, hogy nem kedveznek nekem, hiszen a tavaly nagyon kifagytam, és egy elég rossz pozíciót fogtam a végén, de lehet, hogy egy kicsit híztam, vagy máshogy tudtam odaállni idén, és ezért sikerült ilyen jól. Valahogy szerintem a figyelmet is elvitte az, hogy folyamatosan nagy hullámok vannak, és rengetegen vannak körülöttem, így nem volt arra időm, meg energiám, hogy a hideggel foglalkozzak. Szóval egy összességben örülök neki, hogy ez sikerült, és most megyünk tovább hétvégén Szardiniára, ahol hasonló körülmények között kell versenyezni. Szóval próbálunk minél jobb eredményt elérni ott is, hogy így visszacsatoljunk, hogy jól megy ez.
Bocsánat, híztál?
Igen, egy 4 kilót körülbelül egy év alatt, szóval lehet, hogy pont az kellett ahhoz, hogy az utolsó körre ne fázlak nagyon, hanem tényleg tudjak azon a fokon úszni, ahol szeretek, és ahol kell ahhoz, hogy ott maradjak az élen.
Ez izom, vagy egyáltalán szándékos, hogy egy picit erősebb legyél, vagy nagyobb legyél?
Nem, igazából elmentem egy nagyobb pihenőre augusztusban, még tavaly, és úgy érkeztem vissza, hogy azzal piszkáltak, hogy kicsi duci vagyok, és valahogy így a hónapok alatt nem ment le ez a súly, hanem szerintem inkább átalakult, inkább izommá, de nem tudom, most nem mértünk testzsír százalékot, de szerintem nem vagyok úgy duci, hanem kicsit testesebb.
De akkor, hogyha a mostani eredményekből indulunk ki, akkor ez mindenképpen előnyödre vált.
Igen, a hideg víz mindenképp előny, hogy elbírom ezt a súlyt, úgy látszik, és az, hogy nem fagyok ki az utolsó körre, hanem végig tudok ott maradni az élbolyba, illetve a knockout is. Ahogy megvannak azok a pihenők kint a hidegbe, úgy tudok visszaállni, hogy igazából mint ugye semmi nem történt volna.
Ez a knockout, ugye ez a 3 kilométeres kieséses verseny, ez miért fontos? Mert hogy teljesen más lebonyolítás, és egy picit máshogy kell felépíteni a versenyt, mert mondod, hogy az olimpiai 10 kilométeres szám mellett az ebben aratott győzelmed is nagyon fontos.
Igen, ez inkább hasonlít egy medencés úszásra, sokkal rövidebbek a távok. Az utolsó százon használjuk a víz alatti munkánkat, amivel igazából az ére lehet állni, meg el lehet dönteni a versenyt. Szóval ez egy pici plusz igazából, hogy gyakoroljuk ezeket a szélsőséges dolgokat is, egy 500 méter maxot a végén. Akik kicsit, akár nincsenek olyan formában, hogy kicsit gyengébb úszók, szeretnének mindenképp tovább jutni az 1000-be. Mi meg igazából próbálunk minél kevesebb energiát belefektetett tovább jutni, szóval nagyon sok jó pozitív dolga van ennek, illetve nekünk is egy szórakoztató verseny, nem csak az van, hogy csak a 10 kilométer.
Ez fontos egyébként, hogy szórakoztató legyen, hogy mondjuk egy ilyen világkupa versenyen, nem azt mondom, hogy egy kicsit kikapcsolódj, de hogy egy picit más legyen? Ez fontos?
Igen, igazából színesíti ezt, hogy nem csak a 10 kilométer van, hanem ott van egy másik versenyszám, ahol oké, most általában ugyanazok vannak ott is az első 5-6-7-ben, de van egy más verseny, ahol lehet, hogy meg lehet verni a világbajnokot, az olimpiai bajnokot, és tényleg kell az, hogy színesítsük így a sportunkat, ne csak ez a hosszú 10 kilométer.
Hogyha jól tudom, akkor most Olaszországban vagytok edzőtáborban?
Ez van a két világkupa egymáshoz. Úgy voltunk arra, hogy nem meghapülni, főleg, hogy csak átszállással tudtunk volna. Tehát egy napot elbukunk, éjjel hazaérünk, másnap reggel nem tudunk úgy edzeni, és igazából egy napot edzettünk volna, és már indulnunk kellett volna vissza a Szardiniára, szóval így adtam magát, hogy Olasz Anna segítségével, aki itt lakik Rómában, mindent igazából elsimított nekünk, hogy átrepültünk, pénteken pedig versenyzünk.
Szardinián akkor most más elvárásokkal ugrasz majd vízbe egy ilyen ibizai eredménysor után?
Nem, igazából nem próbálok erre úgymond építkezni, persze egy alap pozitív nem, meg jobban érzem, hogy van mögöttem egy aranyérem, vagy kettő, de igazából úgy állok neki, hogy ez egy teljesen új verseny lesz, és bármi történhet, szóval nem úgy vagyok oda, hogy csak az érem a jó, vagy csak az aranyérem, hanem ez egy pici többet ad nekem, hogy tudom, hogy képes vagyok rá, hogy odaérek az első helyre, de igazából minden versenynek úgy állok neki, hogy próbálom élvezni, és a legtöbbet tanulni, és a legtöbbet nyújtani.
Azt nyilatkoztad a verseny után, hogy azért az Európa-bajnokság a következő fő cél, vagy arra koncentráltok egy ilyen világkupában, most beszéljünk csak Ibizáról, nagyon sok mindent le lehet szűrni, azzal kapcsolatban, hogy aztán majd az Európa-bajnokság, mondhatnám, hogy még jobban, de hát ennél jobban azért kevésbé sikerülhet, vagy az már tényleg csoda lenne, tehát hogy most nagyon sok olyan tapasztalattal gazdagodtatok, ami alapján ki tudtok majd indulni egy jó Európa-bajnoki szereplésből, vagy a célkitűzésből, hogy ez jó legyen?
Igen, és itt szerintem az a legfontosabb, hogy minél többet versenyezzünk, és hál' Isten most szerencsénk van azért nagyon nagy létszámos versenyeken elindulni, tehát ha jól tudom, 96-an leszünk Olaszországban is, ugyanilyen hideg vízben, szóval úgy vagyok vele, hogy minél többet kell versenyezni, hogy minél több szituációban részt tudjak venni, akár az, hogy kicsit többet ütnek, kicsit kevesebbet ütnek, kicsit hullámosabb a víz, tehát hogy amikor odaérek az EB-re, vagy éppen majd az olimpiára, akkor szinte minden forgatókönyv benne legyen a fejemben, és tudjam, hogy mikor mi a legjobb döntés. Szóval úgy vagyok vele, hogy minél többször szeretnék nyerni, vagy dobogóra állni, hogy amikor tényleg ott vagyok a nagy versenyen, akkor az utolsó egy körben, fél körben jól tudjak dönteni.
Ugye már, ha már az olimpiát említed, mintha tegnap lett volna a párizsi olimpia, ahol bronzérmet szereztél, eltelt már 2 év, szinte kevesebb van hátra a következő olimpiáig. Ez mennyire van a szemed előtt?
Hát itt a szemem előtt nagyon motivális, és fura belegondolni, hogy tényleg mintha tegnap lett volna, hogy sikerült az a bravúr, és hazajöttem. Most már ott tartok, hogy a fél időnél járunk, vagy hát igazából már talán túl vagyunk a fél időn, szóval mindenképpen motivális, nem izgulok, hogy nincs elég időm, hanem inkább úgy vagyok vele, hogy közeledjen, és én azon vagyok, hogy minél jobb állapotban legyek, és minél jobban készen álljak.
Hogyha egyébként egy picit így messzebbről nézzük, nem csak mondjuk egy világkupára, egy Európa-bajnokságra koncentrálunk, hanem alapul vesszük az olimpiai bronzérmedet, az mennyiben befolyásolta a folytatást olyan szempontból, hogy máshogy készülsz-e, akár lelkileg, akár mentálisan, akár fizikailag, tehát az mennyire volt egy fordulópont a te életedben így már 2 év táblatából?
Szerintem megváltoztatta a hozzáállásomat az egész miatt, vagy hát igazából az egész úszást tekintve. Tényleg a gyerekkori álmomat értem el, tehát ezen felül úgy voltam vele, hogy minden, ami ezután jön, az csak bónusz, az csak hab a tortán, és azt csak élvezni szeretném. Szóval nem is hagyom, hogy más úgymond terhet rakjon rám feltétlenül, hiszen amit én kitűztem magamnak, vagy gyerekkoromban kitűztem magamnak, azt elértem, és innentől tényleg csak olyan céljaim vannak, amit az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid tűzött ki magának, nem pedig a gyerekkori Betlehem Dávid, aki a tévében nézi az olimpiát, szóval szerintem sokkal nyugodtabb vagyok, és sokkal lazább vagyok a versenyeken, és ezért tudok szerintem jobban teljesíteni azóta, hiszen nincsen magam felé egy ilyen készítés, hogy hiányzik még egy érem a palettából, hogy azt mondhassam, hogy igazából teljes a pályafutásom, de valamilyen szinten ez is hülyeség, ha lehet ezt így mondani, hiszen attól még lehet nagyon szép egy pályafutás, hogy nincs valakinek olimpiai érmet, de örülök, hogy nekem ezen nem kell gondolkodnom, hanem tényleg élvezni szeretném ezt az egészet, amennyi még van hátra, és hát 28-ból jön úgy odaérni a dobogóra.
Amennyi még van hátra, hiszen még csak 23 éves vagy. Egy utolsó kérdés, hogy keretbe zárjuk ezt a beszélgetést, akkor térjünk vissza most a világkupákra. Ugye azt mondtad, hogy azért itt nagy hullámok voltak, hideg víz, nyilván Szardínián is előfordulhat olyan, hogy nem tökéletesek a körülmények. Minden ilyen verseny, amikor nem tökéletesek a körülmények, azért örülni lehet, vagy minden ilyen versenynek örülni lehet, mert hogy tapasztalatokkal gazdagodsz, hogyha mondjuk egy olimpián is ez bekövetkezik, akkor tudsz hozzá alkalmazkodni, mint ahogy mondtad korábban, hogy most már tudod, hogy akkor mire számíthatsz, ha ez meg ez lép fel. Tehát ebből a szempontból is fontos egy-egy ilyen világkupa állomás?
Igen, ezek mind lehetőség, és ezért örülök, hogy megkapjuk azt a támogatást, hogy igazából mindegyik világkupára el tudok utazni, mindenhol ki tudom magamat próbálni, és tényleg ahány verseny, annyiféleképpen kell kiutaznom, annyiféleképpen van, tehát különböző napokon vannak a versenyek, különböző felkészülésből megyek, szóval tényleg az van, hogy mindegyik verseny egy lehetőség igazából, hogy valamit elraktározzak, vagy valamit tanuljak ebből az egészből, hogy amikor odaérünk majd, hogy 2028, akkor lássuk azt az edzőmmel, hogy mi az a akár taktika, amivel oda kell állni a verseny előtt, vagy éppen, hogyha folyik a verseny, akkor tudjam, hogy hogy kell döntenem, és mik azok a szituációk, ahol nyugodtnak kell maradnom, ahol előre kell mennem, ahol kicsit vissza kell vennem. Szóval nagyon örülök tényleg, hogy évről évre, most már nem tudom, 3-4 éve minden világkupán ott vagyok, és látszik, hogy egyre jobban teljesítünk.
Betlehem Dáviddal Bera Emese beszélgetett. Zajlik egy mérkőzés a női kézilabda NB1-ben, Hele Gábor jelenlegi és volt csapata között, MOL Esztergom, FTC Real Cargo Hungária. Kapcsolunk a kommentátorhoz, Erdei Márkhoz.
Legutóbb 5-8-nál volt nálam a szó, hát ehhez képest a különbség nem változott, de a gólok száma az nőtt, Esztergom Ferencváros 7-10, tehát ez a három gólos különbség ez megmaradt most éppen. A ferencvárosiak vezető edzője Jesper Jensen kért időt. Ugye legutóbb, mikor nálam volt a szó, akkor éppen Lech Gábor volt elégedetlen a csapatával, ezt követően pedig most Jesper Jensen látta úgy, hogy valamit el kell majd magyarázni a hölgyeknek. Bukowski Anna egyébként 31%-on áll az esztergomi kapuban, úgyhogy azért neki is nagyban köszönhető az, hogy nem tud egyelőre a Fradi elhúzni az Esztergomtól, pedig az Esztergom megadta az esélyt erre, hiszen volt egy 5 perces gólcsend, amelyet végül Faragó Lea tört meg, ez ott a 7. gólja az Esztergomnak, most pedig jöhet majd a 8., hiszen Emma Zsákkaz, aki jobbátlövőből kiharcol egy 7 méteres Seibert, valamint Hársfalvi nem zártak össze időben, köztük meglátta a rést Emma Zsák, beugrott, ugyan a lövése nem sikerült, de hát nyilván belül védekezés miatt egy 7 méteres fog következni, vagyis a 3. Varga Emilia 7-es, eddig 2-ből 2, elsőre egy lövőcsel, másodjára pedig belelövi a labdát Bödebíró Blankába, de inkább mondom úgy, hogy Bödebíró ott maradt a vonalon, ezzel megpróbálta átverni, ugye Varga Emiliát, neki ez sikerült is, Varga Emilia kapunak a jobb felső sarkát vette célba, Bödebíró ezt érezte, odament és a bal kezével kiütötte a labdát oldalra, ami aztán ugye a ferencvárosiakhoz pattant, úgyhogy a mérkőzés első félidejének utolsó 10 perce egy ferencvárosi támadással és góllal kezdődhet, mondom én, megkapta a labdát beállóban Ingstadék kiváló átadást követően, befordult kapura lőtt, de a játékvezetők szerint visszahúzta őt Mlinko Zsófia, akit emiatt ki is állítanak 2 percre. Hát ő mosolyogva megy rá, úgyhogy nyilván vitatja a döntést. Megmondom őszintén, úgy láttam, hogy a 2 perc ténye az jogos lehet, utána viszont teljesen tisztán lőtte el Ingstad beállóból a labdát, és hát emiatt talán az lett volna a helyesebb döntés, hogyha jöhet majd az Esztergom, de mivel a ferencvárosi büntetőből nincs gól, Málesztein a 3. próbálkozását is oda Bukowskán a lábai közé próbálta meglőni, Bukowski most már összezárta a lábait, úgyhogy jöhet majd az Esztergom, 6-ból 5-tel áll a 7-es vonalról a Fradi, míg 3-ból 2-vel az Esztergom, úgyhogy ebben is szinte teljesen megegyeznek. Annyi ugye az óriási különbség, hogy a Fradinek eddig 3-mal több gólja van, de most jöhet előre az Esztergom ember hátrányban üres kapuval, tehát létszám egyenlőségnél megint Emma Zsákkaz, aki jobb oldalon megkapta a labdát, kifelé cselezett Seiberttel szemben, hát köztük azért van egy jó másfél fejnyi különbség, úgyhogy nincsen nehéz dolga, hogyha az átemelést választja, megint későn segített be Hársfalvi, és megint jöhet majd esztergomi 7 méteres emiatt, amelyet majd Faragó Lea fog elvégezni. Ő ott van már a vonalnál, várja a jelzést, megkapta elsőre egy lövőcsel, másodjára pedig bepattintja a kapu jobb felső sarkába. Ez is egy parádés lövés volt Faragótól, aki egyébként jól kezdte a mérkőzést, ez már a 3. gólja volt az 5. lövéséből, míg a túloldalon, ugye eddig a ferencvárosiaknál összesen 3 darab gólszerző van, Simon Petrál 3-mal, Málesztein 5, valamint Emily Fogel 2, és amint befejezem a mondatot, megvan a 4. Fradi gólszerző is, Seibert Anna az, aki első ízben talál be, ráadásul az első lövéséből, úgyhogy ő eddig hibátlan. Mellettük még Balázs Bítia próbálkozott a jobb szélről egyszer egy lövéssel, abból nem született gólt, valamint Mette Trambornak a lövését is hárítani tudta, míg a mérkőzés elején, ugye az esztergomi kapuban Bukowski Anna, aki 15-ből 5-tel áll, könnyű kiszámolni, hogy 33%-on. Jöhet előre megint az Esztergom, nyilván még mindig ember hátrányban, de léttem azonosságnál támadnak, hiszen üres kapuval lehozták a kapust, helyette pedig egy mezőnyjátékos érkezett, még fél perc egyébként ebből a kiállításból. Emma Zsák felugrik most, nem akciózik, illetve nem úgy akciózik, hogy cselez, hanem felugrik és lő, de ez a lövése ez középre ment, úgyhogy könnyű zsákmány volt. Bödebíró Blankának neki is megvan ezzel az újabb védése, szám szerint már a 4., úgyhogy csak úgy áll, mint az esztergomi kapuban. Bukovszki Anna, ő is 33%-on, csak ő összesen 12 lövést kapott. Jöhet már egy túloldalon egy ejtés, az parádés volt Hárcsfalvitól, de a játékvezetők szerint előtte már a vonalra lépett. A felugrás pillanatában, és most látom a visszajátszást, kiváló ítélet valóban, a bal lábúja, a bal kislábúja rácsúszott a vonalra, úgyhogy emiatt jöhet az Esztergom, és megint azért támadhat a hazai együttes, hogy csak kettő legyen közte, akkor, amikor már csak 8 perc van hátra az első félidőből. Esztergom Ferencváros 8-11. Emma Zsák kapott egy labdát, azt nem tudta megkaparintani, úgyhogy most már jöhet a Ferencváros, hiszen oldalt kiment a labda, Hárcsfalvi gyorsan elvégezte a pardobást, de hát ebből nem lett veszély, mert Bordáshoz passzolt, aki beállóként nyilván nem kezdi el majd végigvezetni a labdát, inkább lement cserélni, és az ő helyére pedig csatlakozott a társakhoz. Emily Fogel, aki most kocogott föl, egyből meg is kapta a labdát, és most már Simonhoz passzol középre, aztán Fogel beforog középre, Simonnak a helyére, megint megkapja, megpróbálta berakni beállóba, de közben kapott egy nagy pofont Varga Emiliától, ezt jelezte is a játékvezetők felé. A játékvezetők most azt mutatták, hogy szerintük ez nem volt annyira súlyos, úgyhogy csak egy szabad dobással jöhet a Ferencváros. Megint Fogelnél van középen, helyet cserél Simonnal, ő érkezik meg a helyére. Fogel most bal oldalon van már, és tenné tovább Simon felé, de kiváló a védekezés Emma Zsáktól, aki megakadályozta mindezt. A szabad dobás pedig teljesen jogos, amelyet már el is végeztek a zöldfehérek. Egy jól betett labda középre, oda Ingstad felé. Ingstad megkaparintja, de csak oldalra dobja el. Úgy ítélik meg a játékvezetők, hogy most senki nem volt vele szemben szabálytalan. Úgyhogy megint fut az Esztergom, azért, hogy csak kettő legyen közte. Varga Emília az, aki középen már próbált cselezni, de hátul kiválóan védekezett Emily Fogel. Mutatják a játékvezetők, hogy újra el kell végezni középről a szabad dobást, mert nem teljesen onnan végezte el Kisfaludi Anett, ahonnan az elsőre meg volt ítélve. Vargánál van most baloldalt a labda, és Minkó Zsófia az, aki most jobbászlőbe érkezett Emma Zsák helyére, hát Emma Zsák pedig még mindig fent van a pályán, még pedig irányítóban, és lehet meg lesz az első ferencvárosi büntetés? Nem, hanem csak Trámborgot figyelmeztetik, valamint Ingstadot, hogy ne húzzák egyfolytában Kisfaludinak a mezét, mert abban az esetben, hogyha ezt folytatja, akkor majd ki lesznek állítva 2 percre. Mlinkónál van megint a labda jobb átlövőben, ő most helyet cserél Emma Zsákkal, Hajtai is feljött labdáért, meg is kapta, aztán tovább is passzolta, most megint Mlinkónál van bal oldalon. Ebben a támadásban az összes belső poszton megfordult Mlinkó Zsófia a beálló pozícióját kivéve, de hát ott azért valószínűleg nem fogjuk látni a mérkőzés folyamán. 24 perc után Esztergom Ferencváros ezzel a kiváló átlövés góllal, 9-11, a gólszerző pedig Varga Emília, aki akcióból első ízben talál be, ugye eddig a hetes vonalról volt csak eredményes, most megvan az első akciógólja is, de már fut a Fradi, és Kluiber Katrin az, aki meglátja a részt a 2-3-as védő között, és szépen bepattintja a labdát. A kijövő Bukovszki lábai alatt, ez egy parádés befejezés volt, bepattintott oda a kapunak a jobb felső sarkába, úgyhogy már csak 5,5 perc van hátra az első játékrészből, és igazából konstans a ferencvárosi előny, nem nagyon változik ez igazából negyed órája, csak 3 van közte, vagy néha 2, és talán most majd jön egy kiállítás, kicsi a rakást játszottak egymással a játékosok, nagyjából 4-en feküdtek ott egymásra, a ferencvárosi védelem ezek szerint jó volt, mert végül nem lesz kiállítás, csak egy törlés, pedig úgy látszott, hogy eléggé nyúlt megint Kisfaludi Anettnek a meze ott beállóban, de a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy emiatt nem kér 2 perces büntetést alkalmazni. Megint Ingstad volt a bűnös, akit ugye az iménti támadásban figyelmeztettek már egyszer. Mlinkónál van most középen a labda, Emma Zsákkal cserél helyet, Emma Zsák megérkezik középre, megint egy átemelős csellel próbálkozik, most éppen Bordás Réka fölött, de most kiváló volt Ingstadtól a besegítés, emiatt nem tudott jó lövést választani Emma Zsák. Aztán már Varga Emilia az, aki fölélő csúnyán, ő volt az, aki befelé cselezett, talán el is ment valamennyire Emily Fogel mellett, de nem eléggé. Fogel egy picit még meglökte a levegőben, és az pont elég volt ahhoz, hogy Varga Emilia nagyjából olyan 3 méterrel fölélője a labdát. Közben pedig Jesper Jensen egy új taktikai elemmel próbálkozik, méghozzá 7-6-ban támad most a Fradi üres kapuval, a két beállóval nyilván, bent van Bordás Réka, valamint Ingstad is. Középen pedig Simon Petra, az ő jobbján Kluiber Katrin. Megint Simonnál van a labda, aztán Kluiberhez továbbít. Kluiber kifele cselez, lerakja a jobb szélre Balázs Vítiához, de Balázs csak felhozza a szélről, nem próbálkozott meg egy lövésre, nem nagyon volt helye. Aztán most már befut, Ingstad a jobb oldalról beállóként középre ment, és ott meg is kapta a labdát Fogeltől, az ő lövéséből pedig nincs gól, hiszen Bukovszky Anna a nézők közé kirúgta a labdát, ez egy parádés hárítás volt. Bukovszkytól, akit továbbra is csak dicsérni lehet, ez már a hatodik védése volt 17 lövésből. Megint Balázs Bítia kapja meg a jobb szélen, megint cselezne, de Hajtai most kiválóan megállítja őt, úgyhogy még csak passzolni sem tud a fiatal jobb szélső. Simon Petránál van középen a labda, mivel már elvégezte a Fradi a szabaddobást, megint Simon kapja meg, őt pedig Kisfaludi Anett birkozza le. Nyilván ez sem ért két percet, bár Simon azért fogja az órát, ő azért úgy érezte, hogy azért orba csapták, és hát ez nehezményezi is a játékvezetők felé, de már csak egy passzuk van, Simonnál van a labda, neki lőnie kell, Simon lő, és egy óriási bomba a kapu jobb felső sarkába, 9-10 méterről felemelkedett Simon, és megvan a negyedik gólja a hetedik lövéséből. A tulajdonon pedig már Varga Emilia berakta volna beállóba, ez nem volt pontos Kisfaludi felé, Kisfaludi nem tudta átvenni, ezzel szemben viszont parádés Bödebíró Blankának az indítása, és Hársfalvi Júlia is feliratkozik a gólszerzők közé, neki is megvan az első gólja 3 perccel a félidő vége előtt, és most hirtelen 5 gólra nő a Fradi előnye. Emma Zsákler, aki a jobb szélre, de ez megint nem volt pontos, Kovács Anett felé, emiatt megint jöhet a Fradi, és hát nyilván most már azért támadnak a vendég zöld-fehérek, hogy a 6 gólos előnyük is meglegyen. Nyilván már az 5 gól is először volt a mérkőzésen, ez a 6 is először lehetne. Még egyszer látjuk Hársfalvinak a parádés befejezését, de hát a befejezésnél csak Bödebíró Blankának az átadása volt jobb felé, amelyet a labdát valahogy átívelte Emma Zsák fölött, pedig Emma Zsák se egy alacsony játékos. Fogelnél van most már a labda, aztán Simonhoz továbbít, Simon pedig aztán eladja, szépen lépett fel a szélről Hajtai, aki végigvezeti a pályán, és mivel üres a ferencvárosi kapu, emiatt csak bepöttyinti oda, most érkezett meg csak Bödebíró Blanka, akik nyilván lecseréltek az imént, hiszen 7-6-ban támadott a Fradi, és ahelyett, hogy a ferencvárosiak most 6-tal elhúznának, ehelyett egy könnyű gólt lő az Esztergom, és már csak 4 van közte. Ugye Hajtainak is ez már a harmadik gólja volt, ő jól kezdte a meccset, az ő első 2 góljával még partiban volt az Esztergom, ezt követően pedig el tudott húzni a Fradi. Lehet, hogy most a harmadik gólja is azt hozza meg, hogy tovább zárkozik majd az Esztergom. Most megint Balázs Bítiához került a labda a jobb szélre, ő is eladja, és megint üres a kapu, Varga Emilia felemelkedik, és belövi az üres kapuba. Hát úgy látszik, hogy Leszper Jensennek a terve most nem működik, mégpedig az, hogy 7-6-ban támadjanak üres kapuval, hiszen 2 villámgyors gólt kapnak ebből, Varga Emiliának a negyedik góljával, pedig újra 3 van közte, már csak 14-11-re vezet a Fradi, és most éppen Mlinko Zsófiát kell dicsérni, aki szépen lépett ki, és vitte el Balázs Bítiának a labdáját, amelyet visszapasszolt volna Klujber Katrinhoz, aztán oda passzolta Vargához és Varga nagyjából, 30 méterről felugrott és kilőtte az üres kaput, de a túloldalon már megvan a ferencvárosiak újabb gólja, 51-essel Wilde Ingstad az, aki be tud találni, ez egy szép lövés volt, most pedig vele szemben azért már volt védése Bukovszky Annának, és most éppen az Esztergom rohan, ami nem egy jó döntés, hiszen eladják a labdát Mlinkóék elől, úgyhogy a mérkőzés első félidejének az utolsó perce egy ferencvárosi támadással indulhat. Már csak 50 másodperc egyébként. Fogelnél van a labda, 15-11 a Fradinak, úgyhogy nekik nagyon-nagyon fontos lenne, hogy akár 5 gólos előnnyel mehessenek majd a szünetre. Simonnál van most középen, megint Fogelnél bal oldalon, Fogel pedig bejön középre, Klujbertől várja majd a labdát, meg is kapta ebben a pillanatban, Fogel most cselez a jobb keze felé, aztán tovább passzol Klujbernek, Klujber pedig elmegy a védője mellett, ezt követően pedig Hajtai, mintha belépett volna elé, és belül védekezett volna, de a játékvezetők szerint ez semmi nem volt, úgyhogy megint jöhet az Esztergom, Varga Emilia az, aki most már tovább rakja, és rohamosan fogy az idő esztergomi szempontból, már csak 15 másodperc, azért mondom ezt így, mert Emma Zsák csak szépen lazán elsétált a labdáért, nyilván már nincsen sok idejük, úgyhogy sietniük kell, de eladják a labdát közben, és lehet a Fradi élet a slusszpoinit az első félidő végén, Simon Petra beugrik zicserben, és kilövi a kapunak a jobb alsó sarkát, végül csak kialakul az, amelyet már nagyjából egy perccel ezelőtt mondtam a Fradi támadásnál, hogy lehet, hogy 5 lesz közte a szünetben, most már kimerem jelenteni, hogy nem csak lehet, hanem egészen biztos, egy félidőnyi játék után, tehát Esztergom, Ferencváros 11-16. Folytatás 4 óra múlva, addig pedig a szó a stúdióé.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2 labdarúgót is elküldött a Kisvárda, nyomoz a rendőrség a feltételezett vagyonkimentések ügyében. Holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Két légiósától megvált a Kisvárda labdarúgó csapata. Alekszandár Jovicsics és Branimir Cipetics a hátralévő két körben már nem játszik a szabolcsiaknál. Jovicsics 2023. januárjában érkezett a klubhoz, azóta 91 mérkőzésen lépett pályára, és 8 gólt szerzett, míg a fél évvel később érkezett Cipetics 97 mérkőzésen játszott és 15 gólt lőtt. Toma György hosszabbított a Nyíregyházával, az ukrán-magyar kettős állampolgárságú középpályás 3 éve erősíti a Sparit. Arról nincs információ, hány esztendőre kötelezte el magát a 30 éves játékos. Távozik a Manchester Citytől John Stones, az angol hátvéd 10 évig erősítette a manchesterieket. A 31 éves játékos az Everton, a Coventry vagy a Barcelona futballistája lehet a következő idénytől. Novemberben összecsaphat a profi box két korábbi nehézsúlyú világbajnoka. A két brit Tyson Fury és Anthony Joshua már aláírta a szerződést. Joshuának még júliusban meg kell nyerni a felhozó mérkőzését, hogy Furyval való mérkőzése érvénybe lépjen.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Találkozót kezdeményez az ukrán elnökkel Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte, a magyar többségű Beregszászon egyeztetne Volodymyr Zelenszkijjel, ami szimbolizálja, hogy a találkozó célja segíteni a kárpátaljai magyarok helyzetét és szülőföldön maradását. Magyar Péter hozzátette, itt az ideje, hogy a kárpátaljai magyarok visszakapják kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogaikat, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának. Megállapodtak a parlamenti frakciók az alakuló ülés legfontosabb pontjaiban, már csak technikai részleteket kell véglegesíteni. Tájékoztatott Bujdosó Andrea, a Tisza párt leendő parlamenti frakció vezetője. Országgyűlési alelnöknek a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom Dúró Dórát jelölte. A Fidesz először Szijjártó Pétert javasolta, de Magyar Péter leendő kormányfő közölte, hogy őt nem szavazza meg a Tisza frakció, mert elárulta a magyar érdekeket. Az országgyűlés alakulőülését jövő szombaton tartják. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a feltételezett vagyonkimentés ügyében ismeretlen tettes ellen, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a sajtóban megjelent hírek alapján indította az eljárást. Részleteket a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek, és azt kérték, hogy aki bűncselekményt vagy annak gyanúját észleli, a lehető legrövidebb időn belül jelentse a hatóságnak. Az uniós bírósághoz fordult az orosz gáztilalom miatt a szlovák kormány, jelentette be a szlovák igazságügyi miniszter. Pozsony szerint vitatható a határozat jogalapja, mivel azt kereskedelem politikai döntésként minősített többséggel fogadták el. Miközben a kormány úgy véli, kül- és biztonságpolitikai kérdésről van szó. A most megtámadott uniós döntés szerint az orosz földgáz importját legkésőbb jövő őszig kellene leállítani. Hatékony munkavédelmi ellenőrzést és a munkavállalói jogok erősítését sürgetik a szakszervezetek. A munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapján, a balesetek lelki okaira is figyelmeztetnek, mondván egyre többen dolgoznak túlterhelten, létszámhiányban, állandó időnyomás alatt a fáradtság és a stressz pedig könnyen balesetet okozhat. A hosszú hétvégén ismét a gyalogosoké és a bicikliseké a pesti alsórakpart, péntektől vasárnapig közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal is várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesek. A főpolgármesteri hivatal közölte azt is, hogy május 26-a és augusztus közepe között új forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok, napközben pedig az autósok használhatják a rakpartot.
Közlekedés.
Baleset történt az M4-esen Szolnok felé Üllőnél. A 26-os kilométernél a sérült járművek a leállósában állnak. Forgalmi akadályt nem képeznek, de a nézelődők miatt továbbra is 1-2 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a gomoly felhős napos idő, de holnap néhány fokkal hűvösebb lesz. Kisebb esőzápor a délnyugati határ mentén előfordulhat. Estétől nagy területen megélénkül, holnap megerősödik a szél. Éjszaka 5-11, napközben 12-18 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjú, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2 perc elmúlt 3:47, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! A Magyar Kajakkenu Szövetség a hétvégén, egészen pontosan 5 napon keresztül Szegeden a Matyéri Nemzeti Kajakkenu és Evezős Olimpiai Központban rendezte válogatóját. Ennek kapcsán készültek interjúink, először a Kajakkosok Szövetség kapitányát hallják, és hogy a nevekkel ne legyen probléma, Tóth Dávidot Tóth Béla kérdezi.
A világkupák kezdik meg a nemzetközi versenyszezont kajakkenuban, ugye a Szegedi világkupa lesz jövő héten, majd azt követi a Brandenburgi világkupa. Ezeken a világkupákon versenyszámonként 2 egység állhat rajthoz, míg az EB-n, VB-n pedig 1-1. Számunkra ugye múlt héten lezárult a hazai válogatóverseny, amelyben beleszámít, tehát a hazai válogatásban beleszámít még a jövő heti Szegedi világkupa, vagy akár még a Brandenburgi világkupa eredménye is. Kopasz Bálintnak a teljesítménye az abszolút kimagasló volt, és Bálint idén is úgy látszik, hogy tudja hozni azt a roppant kiemelkedő formát, amit megszokhattunk tőle az elmúlt években. Fölényesen nyerte meg egyébként Varga Ádámmal szemben az 1000 méter kajak 1-es hazai válogatóját, de 500 méteren is kimagaslóan teljesített, és ott is nagyon magabiztos győzelmet aratott. El kell mondani, hogy Bálint csak 1000 méter kajak 1-esben fog a Szegedi világkupán rajthoz állni, mert ez a versenyszám élvez számára prioritást, ami abszolút érthető, hiszen az 500 méter kajak 1-es az nem olimpiai versenyszám, az 1000 méter kajak 1-es ezzel szemben igen, tehát teljesen érthető, hogy arra koncentrál. K1 500 méteren így a második helyen befutott Varga Ádám fog rajthoz állni, mellette pedig előre láthatólag úgy néz ki, hogy Tamási Zsombor lesz az, a másik magyar egység, aki rajthoz áll ebben a versenyszámban. A többi versenyző, akik értékes helyezéseket értek el a K1 500 méteres hazai válogatóversenyén, ők páros és 4-es versenyszámokban érdekeltek, és az időrend nem teszi lehetővé, hogy mindenki minden számban induljon. Mérlegelni kell azt is, hogy az olimpiai számok élveznek elsőbséget, és hogy melyik versenyszám melyikkel időrendben hogy fér össze.
Érdekes momentuma volt, illetve eseménye magának a válogatónak, hogy Tóthka Sándor milyen formában tér vissza. 200-on úgy tűnt, hogy kirobbanó formában van, tehát a rövidebb távokon továbbra is verhetetlen a magyar mezőnyben Tóthka Sándor. Ami viszont esetében érdekesség, hogy párosban Nádas Bencével K200-on nem tudtak diadalmaskodni, mert ott jobbnak bizonyult az a Fodor Kuruc kettős, amely, hát ha jól tudom, akkor a válogató előtt nem sokkal ült össze. Most egy picit már átérve akkor a kajak kettesekre, te hogy látod, hogy ott ebben az idényben hogyan alakulhatnak az erőviszonyok?
Hát Tóthka Sanyinak a visszatérése az abszolút úgy sikerült szerintem, ahogy Sanyi azt eltervezte. 200 méter egyesben egyáltalán nem hagyott kérdést afelől, hogy megmutassa, hogy ő a legjobb az országban. 500 méter kajak egyesben pedig egy 6. helyet sikerült szereznie egy roppant szoros csatában. Azt gondolom, hogy még hosszú a szezon, és Sanyi ráadásul nem vett részt melegvízi edzőtáborokban sem. Ugye az év elején született meg a 2. gyermeke, emiatt nem igazán szeretett volna, és nem is nagyon tudott otthonról elszakadni, ami abszolút érthető. Ennek ellenére nagyon, nagyon jól fel tudott készülni erre a korai áprilisi válogatóra, és egy értékes 6. helyet szerzett 500 méter kajak egyesben is. Ezzel azt gondolom, hogy mutatja, hogy a továbbiakban is kell vele számolni. Az, hogy 500 méter kajak párosban pedig szintén egy nagyon szoros versenyben egyébként másodikak tudtak lenni a Kuruc-Fodor páros mögött, ez nem gondolom, hogy egy rossz teljesítmény lenne, annak ellenére sem, hogy ők egy ezüstérmes párost alkotnak Nádas Bencével. Nagyon jó időt kajakoztak, ők is nyilván a győztes egység még jobbat, kifejezetten jó időt sikerült itt a Matyéren kajakozniuk. Ne legyünk annyira meglepve egyébként a másik egységnek a teljesítményen sem, mivel Kuruc Levente ebben a számban, tehát K2 500 méteren tavaly világbajnok volt. A Fodor Bence, aki a Kuruc Leventének a párostársa volt, most ő pedig a tavalyi férfi kajak 4-esben érte egy gyönyörű szép eredményt, ugye már a férfi kajak 4-es a VB-n ez is térmes lett, tehát Tehát azért két igen jó kvalitásokkal rendelkező versenyző volt az, akiknek sikerült legyőznie a nádas Tóthka egységet.
Akkor ez téged egyáltalán nem ért váratlanul, hogy ők diadalmaskodtak?
Nem ért váratlanul, már csak azért sem, mert láttam egy-két edzésüket az elmúlt hetekben, és láttam, hogy ez a páros, a Kuruc-Fodor páros, belük számolni kell. Tehát igazából nem volt meglepetés számomra, hogy ők jók lesznek. Most nyilván így előzetes jóslatokban én sem szerettem volna bocsátkozni, hogy vajon ki fog a dobogó legfelső fokára állni. Alapvetően a papírforma lehet, hogy a Nádas Tóthka párosnak kedvezett, de azért annyira nem voltam meglepve, hogy egy hajszállal lemaradtak róla, és egy szintén nagyon erős páros tudta megnyerni ezt a versenyszámot.
Rátérve már egy picit a nőkre, mert még a kajak négyesekről akkor ne beszéljünk, de a nőknél is volt egy olyan versenyző, aki fogalmazunk úgy, hogy triplázott. Itt most Csikó Zsókára gondolok, aki 500-on, valamint 1000 méteren ugye egyesben tudott győzni. És hát meglepetésre, nem tudom, hogy ez mennyire volt számodra meglepetés, de Üde Színfoltként ő kajakpárosban is tudott diadalmaskodni. Neki mennyire prioritás mondjuk a kajakpáros, mert ő eddig például a tavalyi szezonból kiindulva kajak kettesben nem igazán próbálkozott. Erre az idényre ez változhat?
Hát úgy tűnik, hogy változott ez igen idénre. Újfa Vila urával a sevillai edzőtáborban próbálták ki a kajakpárost, és mind a ketten úgy ítélték meg, illetve az edzőik is, hogy ezzel érdemes lehet foglalkozni. Érdemes volt, mivel megnyerték a válogatót. Legnagyobb riválisuk egyébként nem tudott rajthoz állni, akit legalábbis várhatóan a legnagyobb ellenfelük lett volna az a Lucan-Nagazsó-Dorka páros. Dorka az kajak 1-es 500 méteres versenynap után lebetegedett, illetve már azt a napot is betegen csinálta meg, tehát addig bujkált benne valami, igazából már aznap is elég rekett volt a hangja, egy ilyen felső légúti megbetegedéssel küszködött, de hát az a terhelés, amit aznap kapott neki a szervezete, az ledöntötte a lábáról, és így már nem tudott rajthoz állni a kajak kettes versenyszámban, úgyhogy így azt gondolom, hogy várható volt, hogy Újfal Vila ura és Csikó Zsóka lesznek az elsők ebben a versenyszámban.
Van még itt ebben a tekintetben egy érdekesség, hogy Folytsára és Pup Noémi nem igazán teljesített jól ezen a válogatón. Ugye egyéniben sem tudtak feltétlen a saját tudásukhoz mérten teljesíteni, valamint a párosban sem jött ki nekik a lépés, a döntőben a 8. helyen végeztek K2-500-on. Ez minek? Mi lehet ennek az oka? Egy rosszul sikerült felkészülés, vagy most egyszerűen rosszul jött ki nekik ez a válogató? Te hogy látod?
Hát azt gondolom, hogy mivel mindkét lányról van szó, ez nem csupán egyikőjüknek a hibája, hogy nem sikerült jól a verseny, hanem mivel mindkettőjüknek jó vagy gyengében sikerült, mint ahogy azt ők vagy bárki más várhatta volna, azt gondolom, hogy itt egy elhibázott felkészülés állhat a háttérben. Nagyon sajnálom, mert nyilván két olimpiai érmesről beszélünk, két olyan versenyzőről, akik kettő érmet is szereztek, ugye párosban és négyesben is. Ott voltak a lányok a párizsi olimpián, és hát nagyon sajnálom, hogy az idei évben nem sikerült ezen a válogató versenyen olyan eredményt elérniük, mint amit ők is azt gondolom vártak volna maguktól. Mind egyesben, mind párosban abszolút alul teljesítettek, és nem tudták hozni azt a tőlük elvárható szintet, amit úgy várt volna tőlük, szerintem mindenki.
Rátérve most már a négyesekre, mind a nőknél, mind a férfiaknál, ahogyan látom egyébként a szövetségnek nyilatkozva már egész konkrét egységeket neveztél meg a nők esetében, a férfiaknál viszont még vannak kérdőjelek, mik azok a konkrétumok, amiket el tudsz árulni mind a két nemnél, tehát a nőknél, valamint a férfiaknál is a kajak négyeseket illetően, itt ugye most elsősorban a világkupára előre tekintve.
Hölgyeknél kisebb lesz a próbálgatások száma, kevesebb lesz a variációs lehetőség, ott viszonylag fixebben látom azt, hogy kikből fog állni a két kajak négyes, melyek indulnak a szegedi világkupán. Lesz a férfiaknál és a hölgyeknél is egy, úgymond egy felnőtt egység, és szeretnék rajta állítani egy U23-as egységet, kvázi letesztelni, hogy az U23-osok mit tudnak a felnőtt világkupa mezőnyben. A felnőtt egységek tagjai lesznek a Lucanna, Gazsó Dorka, Kőhalmi Emese és Újfalvi Laura. Kedden szállnak először vízre, megnézzük különböző beállításokban, akár helycserével, tehát különböző pozícióban is a versenyzőket a négyesben. Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb összeállításban álljanak majd rajthoz a jövő heti szegedi világkupán. A hölgyeknél is lesz egy 23-as négyes, ahogy említettem, ott pedig Gombás Aliz, Szegedi Angelina, Mészáros Anna és Pető Hanna alkotta formációt képzelek el. Hát ez is még várat magára, hogy vizeszálljanak a hölgyek ebben a felállításban. Bízom benne, hogy ők is egy ütőképes egységet fognak tudni alkotni. A fiúknál egy kicsit azt gondolom, hogy nehezebb a helyzet. Ott többen is teljesítették a felkészülési programban a válogatási elvek alapján azokat a kritériumokat, melyek alapján megszerezték a jogot, hogy bekerüljenek egy kajak négyesbe, ezért ott még különböző variációk kerülnek kipróbálásra, mind a felnőtt, illetve mind a U23-as négyes esetén, úgyhogy ez csak a hét második felére fog kitisztulni, hogy melyek azok a négyesek, amelyeket indítani szeretnék a szegedi világkupán.
Idéntől már elkezdődik az a rendszer, az a, hát végül is olimpiai kvalifikációsnak is nevezhető világranglista rendszer, amiben már ugye különböző versenyeken különböző szorzójú pontszámokat tudnak gyűjteni a kajakosok, kenusok. Ebben az esetben most már gyakorlatilag az első versenye lesz a szegedi világkupa ennek a rendszernek, ennek a világranglistának. Hova helyezitek a prioritásokat most már a világranglistát is nézve, vagy még ezzel nem is terveztek? Tehát milyen elképzelésetek van azt illetően, hogy itt a világranglista hogyan alakítja át majd a magyar kajakkenu sportot?
Abszolút figyelembe veszük és foglalkozunk vele, hogy minél eredményesebben végezzünk ezeken a versenyeken, tehát igen, a szegedi világkupa is már egy fontos pontja, első pontja, első állomása ennek a ranglistának. Itt lehet az első pontokat megszerezni, kialakítani az első pozíciót, és hát ugye a legfontosabb egyébként a négyes pontszerzés, mert férfi kajakban és női kajakban is 5-5 kvótát tud maximálisan megszerezni egy nemzet. Erre egyébként 5 nemzetnek van lehetősége, tehát a maximálisan 5 kvótát megszerezhető nemzetek száma az mindössze 5 lesz. A négyeseken keresztül vezet ide az út, tehát először négyesben kell 4 kvótát megszerezni, és az ötödiket pedig az egyes eredmények alapján lehet elérni.
Tehát ez így nagyjából módon nem is változott, mert eddig is ez volt, hogy a négyesek számítottak nagyon az olimpiai kvalifikáció esetében, tehát ez nagyjából akkor megmaradt?
Ebből a szempontból igen, megmaradt, csak ugye korábban 6 kvótát lehetett szerezni, most 5-5 lehet, egyfelől, másfelől meg eddig ugye mindig az olimpiát megelőző év világbajnoksága volt a kvótaszerző verseny, tehát lényegében egy versenyen kellett, illetve lehetett megszerezni a kvótáknak a nagy többségét. Ugye az olimpiát megelőző évben is mindig volt egy kvótaszerző pótkvalifikációs verseny, de hát ott már csak egy pár kvótát osztottak ki, vagy pár kvótát lehetett megszerezni. Most az annyiban változott, hogy idén is van 5 nemzetközi verseny, jövőre is lesz 5 nemzetközi verseny, 3 világkupa, egy EBVB, idén is, jövőre is, és ebből a 10 versenyből a legjobb 8 eredményt fogják majd jövő év ősszel eredményül venni, vagy alapul venni, és akkor az alapján kialakul egy világranglista pont helyezés, és nekünk ott kell lenni az első között. Igazából az első 11 nemzet szerez 4-es kvótát, viszont abból 4-nek Európán kívülinek kell lennie, szóval nyilván vannak itt ilyen befolyásoló tényezők, amiknek meg kell felelnünk. Hát nekünk az a lényeg, most nyilván nem a 7., 6. helyet kell megcéloznunk, hanem mindenképpen a dobogós helyezésüket célozzuk meg minden világverseny, és azt gondolom, hogy azzal nem fogunk mellélülni.
Tóth Dávidot, a kajakosok szövetségi kapitányát hallották. Zajlik a második félidő a női kézilabda NB1-ben, a KNTH ligában a MOL Esztergom és az FTC Real Cargo Hungária csapatai között. A szünetben 11-16 volt az állás, tehát 5 gólos ferencvárosi vezetés volt. Hogy állnak most? Erdei Márk.
Kiválóan kezdte a második félidőt a hazai együttes, egy 6-2-es rohammal ráhozta a szívbajt a ferencváros fanokra, akkor ugye egy volt közte, de azóta volt több eladott labdája, valamint pontatlan lövése is az Esztergomnak, úgyhogy megint visszaállt ez az állandó 3 gólos különbség, amely a legtöbbször volt az első félidő folyamán is, most éppen 20-17-re vezet a Fradi, lehetett volna könnyen 21-17, de Zitzerből rálépett a vonalra Wilde Ingstad, miután befordult, emiatt a játékvezetők az ő gólját azt érvénytelenítették, vagyis nyilván meg sem adták. 21 perc van hátra egyébként a mérkőzésből, és most ugye még mindig az Esztergom támad. Ballai borbála teszi tovább Faragó Leához, aztán Ballai visszakapja, majdnem összefutnak Faragóval, utána pedig egy borzasztó átadást választ Ballai, majdnem kidobja a csarnokból, Horváth Fanni egy óriási vetődéssel még valahogy megmentette, aztán könnyű gólt lőhet Faragó Lea, de nincsen, telibe lövi a baloldali kapufát, miután szétnyíltak előtte a védők, talpról próbálkozott 7 méterről. De hát ez a lövés ez nem volt pontos, amint pontos volt, de annyira nem, hogy gólt is érjen. 20,5 perc már csak a mérkőzésből, közben azt nézem, hogy a versenybíró valamit elmond a ferencvárosi padnak, valamit nehezményez, de úgy látszik, hogy szent a béke, úgyhogy nem kell semmilyen szankciót alkalmazni. Most bemegy a labda megint beállóba, megint X-et befordul, most pedig nem lép rá a vonalra, hanem elpattintja Bukovszki lábai között a labdát, úgyhogy megint 4 góllal vezet a Ferencváros az Esztergom otthonában, akkor, amikor lassan belépünk a mérkőzés utolsó 20 percébe. Szépen befordult, és még valahogy lentről elpattintott a Bukovszki lábai között Ingstad, akinek ezzel megvan a 3. gólja a mérkőzésen 4 lövésből. A tulajdon pedig már jöhet egy esztergomi könnyű gól, az sem lesz, hanem eladják. Ballai felé nem volt jó a kidett labda a bal szélre, most már ugye Hajtai van ezt a helyet, Ballai Anna van bent a bal szélen, aki egyébként kiválóan teljesített a második fél időben, már gólja is van, de most a felétett labda nem volt pontos, pedig könnyű gólt lőhetett volna az Esztergom, ezzel szemben a Fradi lő könnyű gólt, hiszen megkapta a labdát az irányítóból, beállóba befutó Kluiber Katrin, és mivel egyes egyedül találta magát, emiatt belelőtte először még Bukovszkiba, de Bukovszkiról bepattant a labda, úgyhogy itt most volt egy kis szerencséje a Ferencváros jobb átlövőjének. Most már Horvátnál van a labda, egy forgásfigurát követően Smolek is játékba avatkozott, de most már Ballai borbára van középen a labdával együtt, aztán Faragóhoz passzol, Ballai lerakja a jobb szélre, ez sem a legpontosabb Teplán felé, Teplán nem tudott ezzel beugrani a jobb szélről, vele szemben faltoltak a ferencvárosi védők. Most Ballai van középen, ő vele szemben pedig Tramborg védekezik kiválóan, egy csellel próbálkozott meg, egy test csellel Ballai, de ezt követően passzívon van fönt a játékvezetők keze, lassan lőnie kell. Az esztergomiaknak lőnek is, de Horváth Fanninak a lövése lejön a blokkról, és mivel gyorsan indul a Fradi, emiatt már egy újabb gólszerző, Hársfalvi Júlia, ezzel pedig 23-17-re vezet a Ferencváros. Hársfalvi megkapta, nyilván ő előindult, mert villámgyorsan fent volt az esztergomi kapu előtt, és szépen kilőtte a kapunak a jobb felső sarkát. Most már, ha még nem mondtam volna, akkor Herceg Lili van az esztergomi kapuban, ő ugye Bukovszkit váltotta, aki kiválóan teljesített eddig. Aztán Ballai borbála az, aki egy kiváló testcselt, valamint lövőcselt mutat be, 2 védőt küldött el vele, aztán köztük besétált, és kilőtt a kapunak a jobb alsó sarkát, ez egy parádés technikai megoldás volt, úgyhogy 5 gól most már csak a Fradi előnye, mondom én, de mire befejezem a mondatot, megint fut a Fradi, és megint Kluiber Katrin az, aki hattá alakítja ezt az előnyt, hiszen beugrott a 2-3-as védő között, megint megvolt a rés, és Kluiber 8. góljából, illetve 8. lövéséből megvan a 4. gólja ezen a mérkőzésen. Most mutatja nekünk a visszajátszásban Ballainak a lövését, illetve az előtte a cselt, hát parádés volt, aztán még a kapufát is érintette a lövése, úgyhogy ennél pontosabban nehezen lehetett volna lőni. Csak úgy, mint Horváth Fanni, aki szintén most be tud találni az esztergomi támadás végén. Megint 5 gól a különbség, 24-19-re vezet az Esztergom. Simon Petra fut, és lőne egy könnyű gólt, de a kapufáról kijön a lövése, azt Ingstad összeszedte, de aztán Ingstad nem tudott betalálni, hiszen vele szemben Herceg Lili kiválóan hárított. A kapunak a jobb alsó sarkát vette célba, de Herceg ki tudta rúgni a labdát, és annyi szerencséje is volt, hogy ez a csapattársaihoz pattan. Most már az esztergomiak támadnak, Ballai passzol Faragóhoz, középen Faragó most nem lő, hanem egy átemelős csellel próbálkozna, viszont Emily Fogel erre számított, és parádésan védekezik, úgyhogy majd egy szabad dobással jöhet az esztergom, de csak Elek Gábor időkérése után, aki megint nem elégedett a hölgyekkel, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fog nekik mondani. Éppként az első egymás elleni meccsük a szezonban, ez egy sima ferencvárosi sikerrel végződött, 36-26-ra nyert akkor a Fradi hazai pályán az Elek Gyula alénában, és hát akkor ki lehet emelni Angela Malesteint, aki 6-szor volt eredményes, valamint az akkor a vendégektől Ballai Annát, aki 5 lövésből 5-ször talált be, de mellette is még volt 2 darab 5 gólos játékosa az esztergomiaknak, és még a kapusok sem teljesítettek rosszul. Herceg Lili 33%-kal zárt, csak úgy, mint az Alorák Rozer, aki most ugye erről a mai mérkőzésről hiányzik, de ő is akkor 33%-kal zárt, és ha már a hiányzók, akkor Rozer mellett nem lehet ott Kanor sem a Ferencváros mai meccs keretében, valamint Dimitrieva, akiről már ugye tudjuk, hogy jövőre majd Romániában folytatja, és Dragana Cvic sincsen benne a meccs keretben, de hát ha jól tudom, akkor minden négyükről már azért tudható, hogy jövőre nem a Ferencváros kötelékében folytatják. Talán Cvicnek a jövője még kérdéses, hogy hol folytatja, de az egészen biztos, hogy mind Dimitrieva, mind Glozer, mind pedig Kanor majd Romániába fognak igazolni, és ott próbálkoznak meg minél jobb eredményeket elérni. Szucsánszki Zitát mutatják nekünk közben a nézőtéren, aki Német Andrással figyeli, követi a találkozót. Ugye Szucsánszki Zitáról azt tudható, hogy ő leszögezte azt, mikor esztergomba szerződött, hogy a Ferencváros ellenő majd sosem fog pályára lépni. Annyira komoly érzelmi kötődése van a klubbal, és emiatt is most megint a nézőtérről követi az eseményeket Német Andrással, a korábbi szövetségi kapitánnyal. Most már az időkérést követően Horváth Fanni az, aki cselezne, de vele szemben most Ingstad jól védekezik, és emiatt csak egy szabad dobással jöhet majd az esztergom. 24-19-re vezet a Fradi, 16,5 perc van hátra a mérkőzésből. Megint Horváth teszi tovább a labdát Ballaihoz. Ballai szokás szerint jobb kézzel jobb oldalról kifele cselezett, és lőtt, de a lövése nem volt elég jó. Kiválóan hárított a ferencvárosi kapuban Janurik Kinga, aztán pedig már a túloldalon Faragó Lea az, aki kifele cselezett, és egy óriásit lökött rajta Vide Ingstad, akinek a bűne nem lehet más, mint egy kiállítás, illetve a bűnéért kapott büntetés nem lehet más, mint egy kiállítás, egy 2 perces büntetés. Teljesen jogos volt, óriásit repült még, illetve csúszott utána, miután meglökte Faragó Lea, hát konkrétan a pályáról hátrafele kicsúszott, vigyáznia kellett, hogy a reklámtábláknak neki menjen, mert abban azért csúnya sérülés is lehetett volna. Szerencsére nem lett, és Faragó már talpon is van, ő az, aki elvégzi a 7 méterest, nem csak hogy elvégzi, hanem belövi a kapunak a bal alsó sarkába, ez is egy jól elvégzett hetes volt. Ugye az esztergomiaknak ez volt 5. hetese, abból 4 gólt lőttek, míg a ferencvárosiak is eddig egyszer hibáztak, ők 6-ból 5 találnak, de hogyha ránézzünk a lövésekre, az is hasonló, de hát nyilván azért az esztergomnak 5-tel kevesebb lövése volt, ők 36 lövésből 20 gólt értek el, míg a Fradinak 41-ből 24, ugyanez az arány, akkor amikor belépünk lassan a mérkőzés utolsó 15 percébe, a Fradi most üres kapuval támad ember hátrányban, létszám azonosságnál, tehát Kulber Katrin az, aki most átviszi a bal oldalra, sokat lép, emiatt a játékvezetők egy szabad dobást adnak neki, úgy ítélték meg, hogy valaki lövés közben akadályozta, és mivel sokat lépett, emiatt nem ért az ő lövése, az ő gólja, mert egyébként az átcsúszott Herceg Liliek a lábai között. 4 gólos hátrányban, tehát az esztergomiaknak most nagyon-nagyon fontos lenne, hogy kivédekezzék ezt az emberelőnyös szituációt. Kluiber berakja beállóba, Bordás felé, de kiváló a védekezés Smolektől. Smolek aztán elsőre herciásodott a bírókkal, hogy miért fújtak bele, de ők csak azért fújtak, hogy visszaadják neki a labdát, mert Bordás a hadoson belül ért hozzá, és a gyors lerornásból már Ballai Annának megvan az újabb gólja. Úgyhogy az utolsó 15 percébe úgy megyünk bele a mérkőzésnek, hogy megint 3 gól a különbség, és hát óriási kérdés lesz, hogy vajon tud-e közelebb jönni az esztergom, vagy pedig majd megint a Fradi fog elhúzni. Ezt majd megtudjuk, de most menjünk vissza a stúdióba.
Szombaton Silverstone-ban, illetve már első Formula 3-as versenyén második helyen végzett az autóversenyző Molnár Martin. A sikeres hétvégét követően Laki Barbala beszélgetett vele.
Jó volt nagyon a dobóra felállni az első GB3-as futamomon. A tempónk az jó volt egész hétvégén, úgyhogy reméltem, hogy benne van egy pár dobogó. A rajt az nagyon jó volt ezen a futamon, sikerült egybe átvennem a vezetést, utána sajnos nem volt elég jó tempónk ahhoz, hogy meg is tartsam azt a vezetést, viszont ezen tudtunk vasárnapra javítani, viszont a szerencse kicsit elpártott mellőlünk, úgyhogy második futamon motorom is megadta magát, a harmadikon pedig egy másik motorral kellett menni. Hiányzott egy kicsit a tempó, és igen, nézzük a pozitívumokat a hétvégéből, volt abból is bőven, úgyhogy nyomjuk tovább szállva.
Mennyire érezted azt a hétvége korábbi szakaszaiban az időmérő során például, hogy itt azért a dobogó az egy reális cél lehet?
A hétvége elején abszolút úgy éreztem, hogy benne van, a tervek is jók voltak, és igazából az időmérő is azt bizonyította, hogy egy körön meg volt a tempunk, sikerült nagyon jó rajtpozíciót szereznem, és így abszolút úgy voltam vele, hogy benne van egy dobogó.
Azért az, hogy már az első hétvégéden az élmezőnyben harcolsz, azzal már azért leraktad a névjegyedet, mennyire kezeled nehezen ezt a nyomást, ami ezzel jár?
Annyira nem éreztem egyébként a nyomást így hétvégén, azt hittem, hogy sokkal rosszabb lesz. A tempunk az megvolt, és nem tudtam, hogy tudok majd harcolni így a jó helyzésekért. Most éve nem már miénk volt a leggyorsabb kör, meg még volt hova fejlődnünk, de azért a mezőny elejébe tartoztunk, úgyhogy ez egy bizonyos fajta nyomásra is jár, viszont azt jól tudtam kezelni.
Azért így, hogy túl vagy az első brit forma 3-as hétvégéden, mi az, amit el tudsz mondani az első hétvége után erről a sorozatról, a tempóról, a kihívásról, azt kaptad-e, amit vártál tőle?
Igen, nagyjából azt kaptuk, amit vártunk, nagyon erős ez a sorozat, és sok jó pilóta van. Szerintem mi is ott vagyunk a abszolút az élmezőnyben, és ezt is vártuk úgy nagyjából év előtt.
Beszéljünk egy kicsit a második futamról, mert ahogy te is említetted, itt sajnos nem tudtál elrajtolni technikai hiba miatt. Versenyzőként mennyire érzed előre az ilyen problémákat? Érezhető volt, hogy ez is akár benne van a hétvégében?
Egy kicsit én egyik pillanatra másik felé, szóval pár menettel, sőt pár körre korábban még ezt nem éreztem. Igazából ott a verseny elején egyből, ahogy mentünk a rajtrácsa, akkor jött ez a technikai hiba, és egyből ki kellett így állnom. Nyilván nem túl jó érzés, meg azért jobban szeretek a pályán lenni, meg így, hogy én jó helyről rajtoltunk volna, de sajnos benne van ebbe a sportban, és nézni kell előre.
Neked mennyire nehéz fejben kezelni azt, amikor egy tökéletes első futam után igazából önhibádon kívül nincs esélyed bizonyítani egy második futamon?
Megint jó helyről rajtoltunk volna, úgyhogy nem tetszett, viszont 10 perc után úgy voltam vele, hogy jó, akkor nézzük a pozitív részt, így legalább lesznek jó gumik a harmadik futamra, úgyhogy így álltam neki utána a következőnek, aztán ott megint egy más problémánk volt, de megpróbáltam pozitív maradni ilyen szituációban is, és szerintem sikerült is.
Ahogy azt is említetted korábban, a harmadik futamra motorcserére volt szükség. Mennyire változtatta meg ez az autó viselkedését az első futamhoz képest?
Változtattunk elég sokkal mindent még azon kívül az autón. Ezt a motorcserét ezt sajnos negatív értelemben is érezhetjük a pályán, viszont a csapattal sikerült előrelépéseket is csinálnunk, mert amikor megnézzük a telemetriát, láttuk, hogy viszont kanyarokban sikerült előre lépnünk, úgyhogy volt pozitívuma is ennek a versenynek, igaz, nem túl sok, de igazából dolgozunk még Spáig, és már várom azt a fordulót.
Összességében ez a hétvége mennyire erősített meg abban, hogy jó úton haladsz, és mennyire hagyott benned némi hiányérzetet?
Egy-két futamtól kicsit többet vártam, főleg így, hogy jó rajtpozíció volt, viszont volt pár önhibámon kívüli problémánk és visszaesésünk. Viszont összességében elégedett vagyok a hétvégével, szerintem megmutattuk, hogy jó a tempónk, és tudunk jó eredményeket elérni. A bajnokságot még ilyenkor teljesen fölösleges nézni. Még sok futam van hátra, úgyhogy ez még nagyon sokat fog változni, de én úgy gondolom, hogy az én részemre egy jó kezdés volt, és várom már a következő fordulót.
Egy kicsit beszéljünk magáról a sorozatról, hiszen ugye korábban Forma 4-ben versenyeztél, ez azért egy nagy lépés előre. Mennyivel másabb vezetni ezeket az autókat a korábbi versenysorozatokhoz képest?
Nagyon sok mindenben változott, ezek az autók nagyobbak is, erősebbek is, és a kanyartempó is jóval nagyobb a több leszorítóerő miatt. Turbulens levegőben is másképp működik, úgyhogy ez a versenyzésnél ehhez is hozzá kellett szoknom, hogy teljesen másképp viselkedik, mikor közel megyek az előttem lévőhöz, és másfele előzni, akkor DRS-ünk is van, nagyon sok minden változott. Nekem egyenlőre tetszik, és nekem nagyon tetszik, hogy egy ilyen magasabb kategóriában versenyezhetünk, és a tempót ezt egyből megtaláltuk, úgyhogy majd valamiben fejlődni, de szerintem jó úton haladunk.
Ugye ebben a versenysorozatban versenyezni egy hatalmas nagy lépcső a magasabb sorozatok elé. Az, hogy már itt ilyen korán letetted a névjegyedet ezzel a dobogóval, mennyire van benned egyfajta nyomásként?
Nyomás nem érzek emiatt, inkább azt bizonyítottam magamnak is, hogy oda tudunk érni, és abszolút benne van a dobogó, úgyhogy most már nem csak gondolom, hanem tudom is, és már meg is tapasztaltam, hogy abszolút benne van, úgyhogy további fordulókon is fogok majd dobókért és futamgyőzelmeket csatázni.
Ezt az évet inkább az eredményekben, vagy pedig a fejlődésben szeretnéd mérni?
Nem főleg fejlődésben, de azért az eredményeket is szeretném, hogy eredményekben is sikerüljön jó eredményeket elérni. Igen, úgyhogy egy kicsit mind a kettő. Nyilván a Forma 3-ra készülünk itt ebben a szériában föl, és minél felkészültebben szeretnék odaérni a Forma 3-ba, de azért szeretnék jó eredményeket is elérni.
Egy kicsit beszéljünk a csapatodról is, hiszen ugye a Rodin Motorsport színeiben versenyzel. Milyen velük a közös munka?
Nagyon jó a csapattal a közös munka. Egyből megtaláltuk az összhangot, és mérnökömmel nagyon jól kijövök, igazából a csapat többi tagjával is szoktunk elég sokat beszélgetni, és igazából könnyű velük nagyon a munka, úgyhogy nagyon jó velük dolgozni.
Ahogy említetted, a következő verseny majd Spában, Belgiumban lesz. Ebből a hétvégéből mi az, amit tovább tudsz vinni erre a következő versenyre, vagy a szezon elkövetkezendő részére?
A dobogós helyzetem abszolút bebizonyította azt, hogy tényleg ott tudunk lenni, úgyhogy önbizalmat az biztos, hogy adott ez a hétvége, de azt is megmutatta, hogy még benne kell fejlődnünk, úgyhogy lesz még munka Spáig bőven.
Az autóversenyző Molnár Martint hallották. Ráfordult a hajrára, a női kézilabda NB1-ben a MOL Esztergom FTC Real Cargo Hungária találkozó, úgyhogy kapcsolunk is Erdei Márkhoz.
Legutóbb, mikor nálam volt a szó, akkor azt a kérdést tettem föl, hogy vajon háromról merre fel fog elmozdulni ez a találkozónak az állása. Hát akkor ugye hárommal vezetett a Fradi, ezt követően nem olyan rég már hat is volt közte, de most megint megkezdte a felzárkózást az Esztergom, villámgyors két góllal. Először Teplán Korina talált be a jobb szélről, beugrott és parádésan átejtette Januri Kingát, most pedig éppen Varga Emilia volt az, aki be tudott találni. Úgyhogy most már csak 4 gól az esztergomiak hátránya, 7,5 perccel a mérkőzés vége előtt, ráadásul a bírók elveszik a Fraditól a labdát egy szabálytalan zárás miatt, amelyet most ott Emily Fogel követett el, aki befutott a bal oldalról, sőt nem is ő, hanem inkább Ingstad volt az, aki szabálytalanul zárt, teljesen mindegy, a lényeg, hogy megint jöhet előre az Esztergom, és megint kialakulhat az a 3 gólos különbség, amely már oly sokszor volt a mérkőzés folyamán. Faragó passzol most Emma Zsákhoz, ő megint visszakapja még hozzá Horváttól, Faragó érkezik meg középre, aztán jobbra teszi most Horváthoz, Horváth pedig már annyira azt figyelte, hogy kinek fogja tovább passzolni a labdát, hogy közben azt elvesztette, kicsúszott a kezéből, Simon Petra pedig szemfülesen lecsapott rá, úgyhogy megint jöhet előre a Fradi, megint nem lesz 3 közte, hanem inkább afelé áll most a mérkőzés, hogy 5-tel vezethet megint a Fradi. Simon Petránál van középen a labda, aki továbbra is kiválóan játszik itt a mérkőzésen. Ő azért ez a Fradinak az egyik legjobbja volt, mint mondtam, a metszeleni párharcban, és ma is már 6 gólnál tart 10 lövésből. Most viszont Fogelnek a lövése nem pontos, kijön a kapufáról. Ha jól láttam, akkor talán még Herceg Lili is bele tudta egy kicsit tenni a jobb kezét, úgyhogy az őnek is köszönhető az, hogy jöhet előre megint az Esztergom 6 perccel a mérkőzés vége előtt azért, hogy 3 gólra csökkentsék a különbséget. Faragónál van most Balázs lőben a labda, aztán Horváthoz passzol, jobb oldalról most feljön a jobb szélről Teplár, aztán megkapja a labdát Emma Zsák, aki nem sokat gondolkozik, hanem felugrik és lő, de ezt könnyen hárítja Janúrik, aki már indítja a bal oldalon Hársfalvi Júliát, ő pedig könnyű gólt tud szerezni, úgyhogy megint nem lesz 3 közte, hanem Hársfalvi könnyű góljának köszönhetően 5 gól a különbség, és az ő poszttársa Márton Gréta is azért nagyon örül ennek a padon, ahogyan azt már Márton Grétitől megszokhattuk, felugrott, mosolygott és tapsolt Hársfalvi góljánál is, csak úgy, mint ahogyan a sajátjainál is szokta. Varga Emilia teszi át most Emma Zsákhoz, Varga visszakapja középen, aztán Horváth most bal oldalon, megint Varga berakja beállóba, ez egy szép összjáték volt, Smolek a Polónia kapta meg, aki villámgyorsan befordult, és még fordulás közben kilőtt a kapunak a bal alsó sarkát. 29-25-re vezet a Fradi az Esztergom otthonában, akkor, amikor már csak 5 perc van hátra a mérkőzésből, és éppen Jesper Jensen látja az idejét annak, hogy ki kellene kérnie a második idejét a mérkőzésen, még mielőtt ugye ez elveszne, hiszen az utolsó 5 percre kanyarodva már csak egy darab időkérése lehet majd a Ferencváros mesterének, és ha már a Ferencváros, akkor már ugye sokszor említettem azt, hogy a hétvégén a Metz volt a végállomás, a női kézlabdabajnokok ligájában, ugye nem jutott be a Fradi a Final Four-ba, vagyis a legjobb 4-be, a budapesti 4-es döntőbe, hiszen a Metzen először hazai pályán Érden egy 31-31-es döntetlen jött össze, ezt követően aztán a második mérkőzésen kint Franciaországban, kint Metzben a Fradi sokáig tartotta magát, aztán volt olyan is, hogy a Metz 6-tal elment, de a Fradi még ott is vissza tudott jönni egyetlen egy gólra, végül nem sikerült sajnos kiegyenlíteni, a vége egy 3 gólos Metz-i siker lett, 31 gólt lőtt a Metz csak úgy, mint az első meccsen, de a Fradinak a 28-a nem volt elég ahhoz, hogy a BL Final Four-ban ott legyenek, pedig ugye 3 évvel ezelőtt éppen a Metz ellen sikerült elérni azt a bravúrt a Fradinak, hogy 6 gólos hátrányból visszajöjjenek egy darab fél idő alatt, és végül a második meccs második fél idejét 7-tel megnyerve kvalifikálták magukat a BL 4-es döntőbe, amelynek a vége ugye egy parádésan csillogó ezüstérem lett. Hát egészen biztos, hogy az most nem lesz, de éppen kiírják nekünk, hogy Janúrik Kinga 30%-kal véd, 6 védése van 20 lövésből, például Janúrik ugye akkor is ott volt, vagyis 3 éve 2023-ban a Fradi óriási sikerénél. Ebben a pillanatban léptünk be a mérkőzés utolsó 5 percébe, letelt az időkérés közben, Simon Petra passzolt most már Tramborkhoz, aki Fogelt játsza meg, Fogellel szemben pedig kiváló a védekezés ott Vargától középen, szépen lépett ki a falból és tartóztatta föl a ferencvárosiak balátlövőjét. Megint Fogelnél van a labda, Tramborkhoz passzol jobb oldalra, aztán Simon érkezik meg középre nagy lendülettel, végül nem csinál semmit a labdával, hanem inkább Fogelhez továbbít, aki lepördülne, cselezne, de végül ez sem volt jó, hiszen Emma Zsák védekezett vele szemben kiválóan. Aztán Trambor szinte a levegőben veszi át és lövi el a labdát, rajta még lögtek is egy kicsit, de ezt nem fújták le a bírók. Hercegnek ezzel megvan az újabb védése, és könnyű gólt lőhetett volna az Esztergom, de Horváth nem tudta letenni a labdát Ballai felé, mert Ingstad kiválóan védekezett, visszaért, ugye gyakorlatilag ő van legfeljebb támadásban, a falban, neki kell a legtöbbet futnia visszafelé, ennek megfelelően villámgyorsan visszafutott, és megakadályozta azt, hogy Horváth kitegye a bal szélre a labdát Ballai felé. Kiváló védekezés volt Ingstadtól. 4 perc van hátra, 4 góllal vezet a Fradi, úgyhogy gyakorlatilag percenként egy gólt kellene, hogy ledolgozzon a hazai együttes, hogyha szeretnének pontot szerezni a Fradi ellen. Ha pedig minden így marad, akkor a Ferencváros visszaveszi a Debrecentől a második helyet a női kézilabda NB1-ben, hiszen jelen pillanatban ugye a debreceniek egy meccsel többet játszva egyel több pontot szereztek, de hát azt azért tudhatjuk, hogy a Debrecenek még van egy Győr elleni mérkőzése is, valamint majd az Elek Gyura arénába is látogatnak Szilágyi Zoltán lányai, és ott lesz majd egy óriási rangadó, ami könnyen lehet, hogy majd a bajnoki ezüstéremről is akár dönthet, de ki tudja, lehet, hogy már hétvégén is találkozik majd egymással a két csapat, hiszen ugye a Magyar Kupa elődöntőjében lesz majd egy Győr-Ferencváros rangadó, valamint lesz még emellett egy Debrecen Moson-Magyaróvár találkozó, és könnyen lehet, hogy a Debrecen az egyik ágról, és hogyha a Győrt el tudja kapni a Fradi, akkor a Fradi a másik ágról bejutva, akár a döntőben is mérkőzhet majd egymással. Emma Zsák, aki most pedig könnyű gólt lő, 3-ra faragja a különbséget, kereken 3 perc van hátra a mérkőzésből. Hát egyelőre összejön az Esztergomnak az, amit mondtam, hogy 4 perccel a vége előtt 4 volt a hátrány, percenként egy gólt le kell faragni. Az első perc az kiváló volt, mert Simon Petra technikai hibáját követően Emma Zsák villámgyorsan be tud találni, úgyhogy 29-26-ra vezet a Fradi, és ők támadhatnak azért, hogy eldöntsék a mérkőzést, mert talán innen már azért kijelenthetjük azt, hogyha a Ferencváros bármikor be tud találni, akkor onnantól kezdve a Fradi megnyeri ezt a mérkőzést. Simon Petra van középen a labdával, Fogelhez továbbít, Fogel pedig visszarakja éppen neki, Simon aztán cselez és egy könnyű gólt lő, ez egy parádés befejezés volt, Varga mellett elvitte a labdát, és kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát, megint 4 gól a Fradi előnye, és hát talán kijelenthető így nagyjából 2,5 perccel a mérkőzés vége előtt, hogy ez eldőlt, bár nyilván azért kézilabdában ez még rengeteg idő, és akár a férfi kézi BL-ben is már láttunk idén olyat, hogy 45 másodperc alatt is képes egy csapat leadni a 2 gólos előnyét. Jól emlékszem, ezt a Nant hajtotta végre már, mint nem az, hogy leadta, hanem hogy visszajöttek. Hirtelen most nem jut eszembe, hogy ki ellen, de a férfi kézi BL legjobb 8-ért ment ez a mérkőzés, tehát már itt a kieséses szakaszban teljesen mindegy, lényeg a lényeg, hogy most, mivel nem jó a lövése Varga Emiliának, ezt követően pedig Emma Zsáknak sem, ezért kijelenthető Janúrik védése után, hogy ezt a mérkőzést a Fradi most már meg tudja nyerni, hiszen már csak másfél perc van hátra a találkozóból, és 30-26-ra vezetnek az esztergomi Suzuki arénában. Most megkapta a labdát bal oldalon Fogel, aki egészen átvezeti oda a jobb oldalra, és végül lő is, hiszen szétnyíltak a védői az Esztergomnak, szétnyílt a fal, nem volt jó a védekezés, megint 5 gól a különbség egy Fogel gólnak köszönhetően, a túloldalon pedig már Emma Zsák az, aki akciózna, átveri a védőjét, de a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy már túl sokat lépett, emiatt az ő lövése, ami egyébként gólt ért, az végül nem ér, hanem jöhet egy szabad dobással az Esztergom. középen most Horvátnál van a labda, aki jól játszott egyébként a mérkőzésen, bár azért volt pár labdáladása, de ugyanez elmondható Vargáról is, akinél most van a labda, és majdnem megint eladta. De végül szerencséje volt, Emma zsákhoz pattant, Emma pedig fölvette a földről, és beugrott a kettes és a hármas védő között. Most a Fradi védekezése nem volt a legmegfelelőbb, 45 másodperccel a mérkőzés vége előtt, megint csak 4 gól a különbség, 31-27-re vezet a Fradi ennek az Emma zsák lövésnek köszönhetően. Hát lehet, hogy ezt az utolsó fél percet már végig is támadják a budapesti zöldfehérek, ott van a labda most. Balázs Bítiánál, aki a jobb szélről befutott, nem volt jó az átadás, beállóba, Ingszát felé, labdát szedett az Esztergom, bár a fradisták ezt nehezményezik, szerintük egy esztergomi lábra is pattant a labda, és megmondom őszintén, ebben van is valami, de a kontratámadásból meg is van a gyors gól, Varga Emília az, aki nem sokat gondolkozott, megérkezett 9-10 méterre, felugrott és kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát, de ebben a maradék 5 másodpercben szerintem már nem fog érdemi dolog történni, a Ferencváros játékosai sem sietnek, nyilván nekik nem érdekük, úgyhogy mivel ebben a pillanatban megszólal a duda, így kijelenthető, hogy véget ért a női kézilabda NB1 22. fordulójának a rangadója, Esztergom Ferencváros 28-31, vagyis a Fradi el tudja vinni a 2 pontot a Suzuki arénából. Szucsászki Zitának a búcsúztatásával indult ugye ez a találkozó. Ő volt az, akit elbúcsúztatott itt az esztergomi közönség, de hát nyilván ott ugyanúgy tapsolták a ferencvárosiak is, úgyhogy igazából ez a meccs ez nagyrészt róla szólt, de a lényeg, hogy a Fradi visszaveszi a második helyet a Debrecentől, jelen állás szerint a női kézilabda NB1-ben, és most egy ponttal ők állnak jobban. De ugye majd jön hétvégén a női kézilabda Magyar Kupa 4-es döntő, nem tudjuk ezt eléggé hangsúlyozni. Az elődöntőben a Fradi majd a Győrrel játszik, a Debrecen pedig a Mosonmagyaróvárral, míg az esztergomi hölgyek majd pihenhetnek egyet. Még egyszer, tehát a végeredményen a Suzuki arénából Esztergom Ferencváros 28-31. A szó a stúdiumé.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2 labdarúgót is elküldött a Kisvárda. A találkozót kezdeményez az ukrán elnökkel Magyar Péter. Holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
2 légiósától megvált a Kisvárda labdarúgó csapata. Alekszandr Jovicsics és Branimir Cipetics a hátralévő 2 körben már nem játszik a szabolcsiaknál. Jovicsics 2023. januárjában érkezett a klubhoz, azóta 91 mérkőzésen lépett pályára, és 8 gólt szerzett. Míg a fél évvel később érkezett Cipetics 97 mérkőzésen játszott és 15 gólt lőtt. Toma György hosszabbított a Nyíregyházával, az ukrán-magyar kettős állampolgárságú középpályás 3 éve erősíti a Sparit. Arról nincs információ, hány esztendőre kötelezte el magát a 30 éves játékos. Távozik a Manchester City-től John Stones, az angol hátvéd 10 évig erősítette a manchesterieket. A 31 éves játékos az Everton, a Coventry vagy a Barcelona futballistája lehet a következő idénytől. Novemberben összecsaphat a profi box 2 korábbi nehéz súlyú világbajnoka. A 2 brit Tyson Fury és Anthony Joshua már aláírta a szerződést. Joshuának még júliusban meg kell nyernie a felhozó mérkőzését, hogy Furyval való mérkőzése érvénybe lépjen.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Újabb 2 miniszterjelöltet jelentett be Magyar Péter. Tarr Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, Tanács Zoltán pedig a tudományos és technológiai minisztériumot fogja irányítani. A leendő kormányfő közölte azt is, hogy Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért. Megállapodtak a parlamenti frakciók az alakuló ülés legfontosabb pontjaiban, mert csak technikai részleteket kell véglegesíteni. Tájékoztatott Bújdosó Andrea, a Tiszapárt leendő parlamenti frakció vezetője. Országgyűlési alelnöknek a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom Dúró Dórát jelölte. A Fidesz először Szijjártó Pétert javasolta, de Magyar Péter leendő kormányfő közölte, őt nem szavazza meg a Tisza frakció, mert elárulta a magyar érdekeket. Jogsértőnek találta a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága a kormányzati plakátokat megrongáló pécsi aktivisták otthonában végzett házkutatást. A magyar kétfarkú kutyapárt aktivistái ellen azután indult eljárás, hogy 2021 nyarán a Pécsen kihelyezett nemzeti konzultációt hirdető plakátokat átragasztották. Azért éltek panasszal, mert a rendőrség előzetes bírói engedély nélkül végezte el a házkutatást. Az amerikai elnök szerint Irán az összeomlás állapotában van. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Teherán a hormuzi szoros lehető leghamarabbi megnyitását akarja elérni az Amerikai Egyesült Államoknál, miközben igyekszik rendezni az ország vezetése körüli helyzetet. Közben az amerikai energiaügyi miniszter a fórumon közölte, nem kell eltávolítani az Irán által a hormuzi szorosba telepített összes tengeri aknát ahhoz, hogy a hajózás folytatódjon, mert elég egy nyomvonal, amelyen a hajók közlekedhetnek. Tűzütött ki egy építkezésen Moszkvában, 8-an meghaltak és 13-an megsérültek. A lángok egy épülő, több emeletes lakóházban csaptak fel, és mintegy 1400 négyzetmétert érintettek. A hatóságok szerint több mint 200 ember tartózkodhatott az épületben. A tűzokát vizsgálják és ellenőrzik azt is, hogy megsértették-e az építési szabályokat. Eloltották a Várpalota és Nádasladány közti tüzet, délelőtt a nádas és a száraz fű gyulladt ki mintegy 22 hektáron. Az oltás nehezítette a szél és a terület nehéz megközelíthetősége.
Közlekedés.
Az M0-áson Nagytartsánál az M3-as felé vezető oldalon üzemeltetési munkák kezdődtek, az 58-as és az 59-es kilométer között a külső sávot lezárták. Aztán az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé, Biatorbágy és az M0-es csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a gomoly felhős napos idő, de holnap néhány fokkal hűvösebb lesz. Kisebb eső, zápor a délnyugati határ mentén előfordulhat. Estétől nagy területen megélénkül, holnap megerősödik a szél. Éjszaka 5-11, napközben 12-18 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4 perc elmúlt, 7:30, a mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Április 21-e és 26-a között Szegeden, a Matyéren a Nemzeti Kajakkenu és Evezős Olimpiai Központban zajlottak a kajakosok és kenusok válogató versenyei. Ezt követően a kenusok szövetségi kapitányával, ifja Foltán Lászlóval Tóth Béla beszélgetett.
Kezdjük először a férfiakkal, mert hogy egyébként a válogató versenyen a férfiaknál egyesben 500-on és 1000-en is Fejes Dániel győzött, aki ugye 1000 méteren megverte Adolf Balást is. Az ő fejlődése az viszonylag szembetűnő ezen a válogató versenyen. Hogy látod az ő szereplését és azt, hogy idén mire lehet képes akár már a világkupákon Fejes Dániel?
Igen, Dani esetében egyébként ugye tavaly ő nyert az 501-es, meg idén is, tehát hogy tavaly már azt gondolom, hogy egy nagy lépést tett az egyes teljesítményének a fejlesztésén, és hát idén ezt folytatta. Így 500-on ugyanúgy ő tudott győzni, és 1000-en pedig ugye hát hosszú idő után, de hazai versenyen válogatónak tudta előzni Balást. Összességében azt gondolom, hogy Adolf Balázs nem kell leírni, és ugye most jön a visszavágó majd a Szegedi Világkupát, hiszen a válogatási rendszerünk ugyanazt mondja ki, hogy egy válogatós rendszer van. Ezt úgy értjük, hogy a bő keretet ugye kijelöltük, és úgy megyünk tovább a Világkupa sorozatra, ami szintén válogató jellegű verseny számunkra, és azután fogjuk tudni kijelölni majd az EBVB csapatot. Tehát, hogy tovább szűkül a kör a Szegedi Világkupán. Természetesen itt, ha Balázs esetleg fordít, akkor még Brandenburgba szintén meg kell mérkőzniük egymással. De összességében szerintem Dani a elmúlt szezonban, tehát a 25-ös szezonban és az idejének az elején, az első versenyen összeszedett lett, sokkal tapasztabb versenyző lett, érettebb versenyző, mondjuk így, és talán azokat a hibákat nem követi el, amit még fiatalabb korában, meg technikailag is sokat fejlődött ahhoz képest, hogy mondjuk 4 évvel ezelőtt hogy kenuzott.
1001-esben ők indulnak majd ketten a Szegedi Világkupán, 501-esben viszont fiataloknak, Budai Domonkosnak és Ukrin Dávidnak szavaztál bizalmat. Miért?
Hát összességében ez egy 3 napos világkupa, tehát elég sűrű a program. Nyilván az olimpiai számok az első számú versenyszámok, és hát Dani nem tudna elmenni 501-est is a másik 2 versenyszáma mellett. Szűkös az időbeosztás. Sajnos, nem sajnos, mert nyilván a rossz az, hogy nem tud menni 501-est is, a jó az, hogy egyébként megvan fiataloknak bizonyítási lehetősége. A második ugye a válogatón Juhász István volt, de neki szintén ütközik az 500 páros versenyével az 501-es döntő, úgyhogy így ő se tud rajtozálni az 501-es versenyszámába, úgyhogy összességében igazából azért került elő az utánuk lévő 2 versenyző, mert be kell tudniuk bizonyítani, hogy hozzák azt a teljesítményt, amit kell.
Picit már rátérve akkor az 500 párosra, itt ugye Fejes Dániel is érdekelt, mert hogy ő Hajdú Jonatánnal egyébként ezüstérmes lett a válogatón ebben a számban, és hát Juhász István, valamint Kollár Kristóf, akik, hát gyakorlatilag fogalmazzunk úgy, hogy az előző idényben robbantak be a felnőtt mezőnybe, a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon is érmet szereztek. Ők a válogatón annak ellenére tudtak nyerni, hogy a hírek szerint azért nekik volt különféle problémájuk mind a kettőjüknek az 500 páros megelőzően. Hogy látod ezt az egységet? Idén is nagyjából arra lehetnek képesek, vagy akár többre, mint az elmúlt esztendőben?
Hát én azt remélem, hogy összességében igen, fejlődni fogunk ebben a számban is. Ha más nem, legalább ugyanazt a 2 bronzérmet megszerezzük ebbe az évben is, mint tavaly, de remélem jobb teljesítménnyel, ha ugyanazt az eredményt szerezzük meg, mármint időben, meg stabilitásban. Hát egy kis gondjuk volt, ugye, hát kicsi, vagy inkább nagyobb, sajnos Kristóf beteg lett, a gyomorontást kapott a válogató legelején, első éjszakáján is, ez kitartott neki sajnos a verseny végéig. Nyilván ugyanakkor egységben az erő, egy C2-ben, úgyhogy ezt meg kellett oldaniuk, ezt a feladatot, ha itt szerepelni akartak a világkupán, vagy egyáltalán a válogatási rendszer további részében. Ő rájuk nézve összeszedettem meg, profin hozták ezt a problémának, ennek a problémának a kezelését, így megnyerték a válogatót. Nagyon remélem, hogy a Szegedi Világkupára már egészséges egységek, és a másik egységnek se lesz semmi baja. Nagyon remélem, és úgy tudnak megmérkőzni egymással újra. Nyilván összességében a magyar kenu érdeke az, hogy a lehető leggyorsabbak legyünk nemzetközi szinten, és ha van egy kis konkurencia, az nyilván előre viszi azt a párost is, aki nyeri a válogató sorozatot. Biztos, hogy ígéretesek, hiszen a Pisti 21 éves idén, ugye a Kristóf 25, szóval nem túl idős egységről van szó átlag életkorba, még azt veszük a nemzetközi mezőny, egyébként ha megnézem, akkor életkorban azért ők mondjuk úgy, hogy tapasztaltabbak, mint a mi C2-nk. Úgyhogy ha meg az olimpiát tűzöm ki célállomásként, akkor szerintem az idő abszolút nekünk dolgozik, ahogy megyünk, lépdelünk előre az olimpiát tekintve, és én szerintem komoly terjedésre mehetnek még át a fiúk, amitől jobbá válnak.
Beszélünk majd a négyesekről mind a két nemnél, de akkor most kanyarodjunk rá először a nőkre, mert ott is volt egy kiemelkedően teljesítő kenus, méghozzá itt Kis Ágnesre gondolok, aki 201-esben és 501-esben is tudott győzni, valamint párosban Nagy Biancával is a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Ugye az ő szerepe szintén azért érdekes, mert hasonlóan egyébként Juhász Istvánhoz egy nagyon fiatal kenusról van szó. Kis Ágnesnél van-e bármi prioritás azt illetően, hogy egyesre vagy inkább a párosra kell neki idén fókuszálnia?
Összességében a felkészülési program azt mondja ki, hogy egy olimpiai számot lehet indulni az EB-n és a világbajnokságon. Ezért előbb-utóbb döntést kell hoznia, hogy melyiket szeretné. Én szerintem nagy vízválasztó lesz a világkupa. Összességében azt mondom, hogy ahogy beszéltem velük, meg az edzőjükkel, hogy jelenleg a páros szám van prioritásban, hiszen együtt készülnek, ők egy csapatban készülnek, egy egyesületben készülnek. Nyilván az az érdekük, hogy mindkét versenyzőt legyen olimpiai számban. Ugye egyesben Bianca lett a második mindkét távon mögötte, elég szoros csatában, szóval Bianca egyes teljesítménye is nagyon bíztató. Ugyanakkor, ha esetleg egyesbe sokkal előrébb végezne Ági, mint mondjuk párosba, akkor persze az egy másik forgatókönyv, egy másik terv, amihez akkor meg alkalmazkodnunk kell. Tehát ugye ez a világkupa, ami jön, ez egy már egy olimpiai kóta szerződő világkupa, tehát az elmúlt időszakokban a világkupa sorozataink azok nem voltak ilyen fontosak, mert nem számítottak bele a kóta szerzésbe. Ez az első olyan év, meg az első olyan olimpiai kvalifikációs időszak, amikor a világkupák felértékelődtek, tehát nyilván a külföldi versenyzők, a külföldi országok is extrán komolyan veszik a pontszerzést, a helyezéseket. Így mindegyik futam azt gondolom, hogy lehet, hogy még keményebb lesz, mint egy Európa-bajnokság, világbajnokság, hiszen mindenhonnan két egység indulhat. Tehát egy Oroszország, egy Ukrajna, egy Lengyelország, tehát nagy kenus nemzetek, Brazília, Kanada, azok két erős egységet fognak hozni, tehát lehet, hogy sokkal nagyobb versenyek fognak kialakulni a pontok megszerzéséért. Így a világkupa után tudjuk megmondani, hogy melyik az a versenyszám Ági esetében, legyen az a páros vagy az egyes, ami igazán cél lesz a 2026-os évben a világbajnokság kapcsán.
Az olimpián Párizsban C1-200-on még Takács Kincső versenyzett, és hogyha jól emlékszem, akkor az előző idényben a világbajnokságon, Európa-bajnokságon szintén Takács Kincső volt az, aki a sprint számot vállalta, illetve vitte. Az ő esetében most az az érdekesség itt a Szegedi Világkupán, hogy ő viszont 500 párosban lesz ott a mezőnyben Horányi Dórával, mint egy B-egység. Takács Kincső számára még mennyire lehet egyébként opció a 2028-as Los Angeles-i olimpia?
Papírforma szerint nyilván nem ő a fő esélyes ennek a két versenyszámnak az indulására. Ugye tavaly még ő vívta ki a jogot a 201-es indulására, mind az EB-n, mind a világbajnokságon, a hazai mezőnyben. Úgyhogy mondjuk úgy nem adja könnyen ezt a pozíciót. De azért az idei versenyt elnézve... Nyilván a fiatalabb versenyzők most már nem csak felnőttek mellé, de most meg is előzték. Hogy mi fog történni a két évben, persze azt így nem tudom megmondani, mert dolgozik, csinálja keményen az edzéseket, nem mondja könnyen a bőrét a versenyre, indul párost. Ugye most még B-egységként ott van. Ugye egy versenyen bármi megtörténhet, hogy fejben ott kell lenni, ha környezeti körülményeket kezelni kell, szóval én szerintem egy tapasztalt rutinos versenyzőt soha nem szabad leírni, úgyhogy az ágéknak számolni kell velük.
Rátérve már a négyesekre, ugye kenu négyesben a világbajnoki címvédő, itt a nőkről beszélek, Kis Nagy Opavszki Csorba egység az ott lesz majd a világkupán is, míg a férfiaknál hát meglehetősen nagy fiatalitás látszik a négyeseknél, ugye mind a két egység viszonylag fiatalokból áll. Mi szólt emellett, és mi szólt amellett, hogy például a nőknél ezt a világbajnok négyest azt nem bontottad meg?
Megint csak az időrend, ami közbeszólt, minden esetben a lányok időrendje lehetővé teszi, hogy a tavalyi világbajnoki T4-es el tudjon indulni abban a felállásban, ahogy indultak a világbajnokságon. Még a fiúknál a C2-es futamok miatt sajnos ezt nem teszi lehetővé, hogy tudjon versenyezni a világbajnok férfi C4-esünk. Ugye egyébként ez a két darab C2-esünk, aki AB egységként indulni fog, ugye Kollár Juhász, Hajdú Fejes, féle 4-es nyert tavaly, 18 év után VB címet. Szerettem volna, csak hát az ICF programja ezt nem teszi lehetővé. Remélem a következő világkupán már oda tudnak állni a rajtvonalra, és akkor egy kicsit tudnak gyakorolni a világbajnokság előtt versenykörülmények között. Úgyhogy abszolút terve van, és hát is emiatt, hogy ők nem tudnak elindulni, természetesen vagyunk annyira szerencsés helyzetben, hogy olyan akkor a kenus mezőnyünk, hogy azt gondolom azért egy viszonylag erős négyessel oda tudunk állni, és egyben fiatalok tudnak nemzetközi tapasztalatot szerezni, felnőtt nemzetközi tapasztalatot szerezni C4-ben hazai körülmények között ráadásul.
Ez a Szegedi Világkupa lesz hát az új lebonyolítású, vagy új rendszerben történő olimpiai kvalifikációnak az első állomása. Ugye itt már világranglista pontok alapján számítják majd gyakorlatilag azt a pontrendszert, ami majd kvalifikál a 2028-as Los Angeles-i játékokra. Ez a magyar kenut mennyiben érinti, hogyan számoltok, hogy mi lehet itt a prioritás, tehát melyik számokra kell kiemelten figyelni ahhoz, hogy létszámban a legmagasabb küldöttséget, vagy illetve a legnagyobb létszámú küldöttséget tudjuk majd delegálni Los Angelesbe?
A kótákat azt úgy fogják kiosztani, hogy először a csapathajós kótákat osztják. Szóval C2-ben, kerusok esetében, hogy a C2-ben kell a lehető legjobb helyezéseket elérnünk. Még kajakban egyébként ugye ezek H4-es kótákat osztják ki először. És utána meg tehát nálunk a páros kótákat, és utána az egyes kótákat fogják osztani, és ugye, hogyha párosban a lehető legelőrébb vagyunk, akkor boldog vagyunk, mert 2027 év végén fogunk kapni kettő kótát. És azután fognak 2028-ba még mellé osztani egy-egy kótát szinten, ugye az egyes eredmények után, és ugyanakkor egyesben mindegy, hogy melyik versenyszámban érjük el a legjobb eredményt, mondjuk a férfi kenut tekintve 200, 500, 1000 vagy 5000 méteren, a legjobb eredményünket, egy legjobb eredményünket fogják jóváírni egy adott verseny után. Tehát, hogyha 5000 méteren nyerünk, hiába nem olimpiai szám, és 1000 méteren mondjuk másodikok vagyunk az olimpiai számba, akkor is a 5000 méter aranyérem utáni pontot, az 1000 pontot fogják egy világkupán mondjuk Magyarország neve mellé írni. És amikor lezárul a kvalifikációs időszak, akkor ugye megnézik, hogy Magyarország hol szerepel az egyes ranglistán, és akkor még kapunk majd még egy kótát, és az esetben van meg a három kóta nemenként, tehát három-három kótánk, és akkor tudunk maximális versenyzői létszámmal kiutazni a olimpiára.
A férfi kenusoknál a C1-1000, C2-500, a nőknél pedig a C1-200 és a C2-500, ami olimpiai versenyszám, de akkor ebből ítélve minden egyéb más, ami nem olimpiai táv, annak a teljesítménye, annak az eredménye is felértékelődik, ha jól sejtem.
Így van, igen. Tehát egyesben a lányoknál a 201-es mellett nagyon fontos nekünk, hogy az 500-on és 5000 méteren is erre teljesítményünk a lehető legjobb legyen. Aztán meglátjuk, hogy melyik számban van a legfényesebb érmünk. És így felértékelődnek a versenyzők is, akik indulnak benne. Szóval igenis fontos nekünk egy olyan versenyző, aki 5000 méteren helyre sikereket, de egyébként az olimpiai távon kevésbé sikeres, mint mondjuk az, aki indulni fog az olimpián.
Ifjabb Foltán Lászlót, a Kenusok Szövetségi Kapitányát hallották. Dr. Szalai Fatima a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet PhD hallgatójaként ritka tüdődaganat új kezelési módjait kutatja. Szabad idejében pedig sportlövőként sikert sikerre halmoz, többszörös magyar bajnok. Mindkettő alapja a koncentráció, és úgy véli, a kettő jól kiegészíti egymást. Szalai Fatimével Bera Emese beszélgetett.
Nagyon sok sportlövővel beszélgettem már, és nagyon sokan vannak, akik komoly tanulmányokat folytatnak, egyetemi végzettségük van. Ez a kettő kettő valamilyen szinten összefügghet? Mert hogy a sportlövészetre is mondhatjuk azt, hogy talán elsősorban mentális sportág, tehát a koncentrációra nagyon nagy szükség van. Lehet, hogy aki ilyen beállítottságú, hogy nagyon jól tud koncentrálni, az egyrészt a sportlövészetben, másrészt a tanulmányaiban is nagyon erős lehet.
Igen, ez abszolút egy ilyen megfigyelt összefüggés, és ugye nálunk az egyesületben eléggé fontos az utánpótlás nevelés, és azt figyeljük meg, hogy akár a kisgyerekek is már azzal, hogy elkezdik a lövészetet, annyit fejlődnek az iskolában is, és ez vice versa is igaz. Szóval az, hogyha valaki úgy a tanulmányait is jobban úgy komolyan veszi, akkor a lövészetben is ez abszolút előny. És hát szerintem igen, ennek az áll a hátterében, ugye, hogy itt nálunk egy versenyszám az több óráig is tarthat, attól függ, hogy milyen. És hát ott koncentrálni kell különben az egész versenynek annyi, hogyha akár egy másodpercre vagy percekre megszakad ez a figyelem. Szóval ez szerintem abszolút fejleszti egymást.
Egyébként, ugye, hogyha ilyen komoly munkát végzel, mindjárt beszélünk majd arról, hogy milyen tanulmányokat folytatsz, illetve milyen kutatásokban veszel részt, de az, hogy neked ilyen komoly civil elfoglaltságod van, és itt most ezt értsd jól, hogy én próbálom a sportból megközelíteni, belefér az, hogy te sportlövő legyél, akár olyan magas szinten, hogy komoly versenyeken vegyél részt? Összefér a kettő?
Én úgy gondolom, hogy alapvetően összefér, össze tud férni. Ugye, amit én csinálok, ez a kutatás, illetve a patológia, az azért egy picit más, mint mondjuk egy hagyományos klinika, vagy ilyen ágy melletti orvoslás, ugye itt nálunk például nincs ügyelet, ugye mi jobban be tudjuk osztani az időnket, és oké, hogy mondjuk a patológiában a diagnózist azt fel kell állítani, de ott is azért mi jobban be tudjuk osztani, és szerintem emiatt pont be tud illeszkedni akár egy komolyabb versenysport is így a mindennapokban. Meg egyébként az egyetem nálunk eléggé komolyan veszi így a sportot, vagy így ösztönzi arra igazából a dolgozókat, hogy akár így részt vegyenek ilyenekben, és komoly szinten is. Szóval abszolút megkapom ezt a támogatást így a munkahelyemen is. Úgyhogy szerintem abszolút.
És te egyébként mennyire veszed komolyan a sportot? Tehát lehet ezt valóban kétszer 100%-osan csinálni? Tehát, hogy mind a két dolgot, mert azt mondod, hogy támogató a közeg, de azért nyilván az is talán egész embert kíván.
Igen, persze, nyilván vannak áldozatok, tehát hogy az, hogy egyszerre, ugyanabban az időpillanatban 100%-ot adjak a munkámban is, meg a sportban is, az szerintem nekem legalábbis az nem opció, de igyekszem megtalálni a balanszt, tehát hogy amikor mondjuk egy fontosabb versenyre készülök, akkor picit jobban arra koncentrálok, amikor pedig mondjuk valami fontos kísérletem van a laborban, vagy éppen valamilyen konferenciára készülök, akkor meg nyilván az edzésnek a rovására megy ez. De igazából szerintem ezt össze lehet illeszteni, de nyilván én egyelőre, és szerintem ebben maradnék is, hogy a hazai élmezőnybe szeretnék bekerülni az olimpiai számokban is. Tehát mondjuk elképzelhető, hogy esetleg így, hogyha tényleg nagyon jól sikerül mondjuk egy szezon, akkor így az olimpiai számokban is mondjuk a top 5 versenyzőbe tudnék kerülni, és esetleg egy nemzetközi versenyen is ki tudnék menni, de azért nekem alapvetően nem az olimpia a cél.
Ugye a sportra azt mondják, hogy ez egy olyan dolog, amikor mondjuk nagyon sokat tanulsz, nagyon sokat ülsz egy helyben, akkor nagyon jól ki tud kapcsolni, nagyon jól fel tud frissíteni. A sportlövészet ebből a szempontból milyen? Mert ott ugye, ahogy már te is említetted, egy-egy versenyszámot végig kell koncentrálni, tehát ott keveset mozogsz, mégis azért te a sportlövészetre, a sportra úgy tekintesz, hogyha ha nagyon sokat dolgozol, vagy sokat tanulsz, vagy sokat vagy a laborban, akkor utána mégis azért egy kikapcsolódás?
Igen, egyértelműen én azért is járok a lőtérre, mert tényleg annyira egy másik világba tud átvinni, hogy ugye amikor beállok a lőállásba, akkor így átkattam valami az agyamba, hogy akkor most megszűnt a külvilág, és csak az számít, hogy jól kivitelezzem a lövést, hogy pontosan célozzak, és pont akkor lőjem el, amikor kell. és ugye a visszajelzés is van egyből, tehát hogy mi lett a találat. Ugye olyankor elkezdek gondolkodni, hogy ha ez a találat most oda ment, ennek mi lehetett az oka, akkor elkezdem kijavítani, hogy akkor a mozdulatsort csinálom kicsit másképp, vagy a puskán állítok valamit. És igazából ez annyira így elfoglalja ilyenkor a gondolataimat, hogy teljesen így kikapcsol a külső zajoktól. Tehát szerintem ez ugyanúgy ki tudja az embert kapcsolni, legalábbis engem. Persze ez valószínűleg beállítottság kérdése is.
Tehát akkor nagyon sokat agyalsz lövészet közben is.
Igen, de ez, én úgy gondolom, hogy ez azért szükséges is. Bár alapvetően azt szokták mondani, hogy kétféle sportlövő van, aki ilyen ösztönösen lő, aki nem agyal nagyon sokat, hanem így, amit így jónak érez, azt csinálja, és van, aki meg nagyon sokat agyal, és azt csinálja, amit így logikusan kigondol, hogy mi lehet a jó, és én szerintem ebbe a kategóriába tartozom, de egyébként elég sokan.
Említetted, hogy a hazai élmezőnybe tartozol, és hogyha mondjuk ki tudnál jutni egy-egy nemzetközi versenyre, akkor az lehet, hogy egy picit úgy átírná az életedet, de akkor igazából ez nem cél, hanem ha adódik egy lehetőség, azt persze kihasználod, de itt valóban inkább, és ezt is értsd jól, a kikapcsolódás a cél.
Igen, persze, tehát hogy én is tudom, hogy ez nem reális számomra. Egyrészt azért sem, mert a sportban most a mai világba bekerülni az élmezőnybe, akár nemzetközi szinten, az egy annyira nehéz dolog, és az még azt mondom, hogy többet kíván, mint egy egész ember. Tehát, hogy én ezt nem is próbálom úgy elvárni magamtól, hanem tényleg az, hogy én így annyit beleteszek, amennyit szeretek, meg amennyit úgy érzem, hogy meg tudok tenni. És reménykedem, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy magas szinten tudjak megmaradni, meg esetleg még fejlődni is tudjak.
Arról említést tettél már, hogy az egyetemen, illetve a laborban nagyon támogató a közeg azzal kapcsolatban, hogy te sportolsz is. Ez oda-vissza működik? Tehát amikor te lemész lőni, akkor ott is olyan szempontból támogató közeg van, hogy tudják, hogy neked nem egy nemzetközi verseny, nem egy olimpia cél, hanem elsősorban az orvostudomány, és ők így állnak hozzád, és azt mondják, hogy jó, akkor ezen keretek között tegyünk meg mindent.
Persze, természetesen ez abszolút oda visszamegy, és amikor megyek edzeni, akkor is mindig megbeszélem az edzőmmel, hogy most éppen mondjuk egy nehezebb kísérletem van, vagy egy hosszabb kísérletem, egy konferenciára készülök, és abszolút olyankor ezt ő tudomásul veszi, és nem orrol meg rám. De persze azt is tudja, hogy amint vége van ennek az időszaknak, akkor ugyanúgy megint gyakrabban fog látni a lőtéren. Tehát ez a bizalom igazából megvan, hogy tudja, hogy én is szeretnék azért tenni, hogy megmaradjak ezen a magas szinten, és ő abszolút támogat ebben, hogy nyilván a munkámban is kiteljesedjek. És egyébként nagyon büszkék is rám, szóval ez egy nagyon támogató légkör.
Hát azt gondolom, hogy büszkék rád, nyilván ez teljesen természetes, és hát ugye nyilván a családod is büszke rád, azért családi kötelékek tekintetében a sportlövészet az tulajdonképpen így beléd volt kódolva, tehát azért a édesapád, nagypapád is ugye sportlövő volt, az benne volt a pakliban, hogy te is valamilyen szinten azért biztosan az leszel sportlövő?
Igen, igen, hát én ugye akrobatikus rock'n'rollt sportoltam így a fiatal gyerek koromban, és akkor, amikor ott úgy éreztem már így sérülések miatt is, hogy ezt abba kell hagynom, akkor hát apukám egyből rácsapott a lehetőségre, és mondta, hogy hát nem nézünk ki a lőtérre. És igazából én egyébként előtte így a gyerekkoromban nagyon keveset találkoztam így ezzel a sporttal, annak ellenére, hogy apukám így aktívan csinálta. És akkor, amikor kimentem, és először kipróbáltam, akkor egyből éreztem, hogy ez nekem lett kitalálva, és akkor utána tényleg adta magát.
Akkor egy picit beszéljünk a tudományos munkádról is így levezetésképpen, természetesen nem utolsó sorban a tudományos munkádról. Ugye említetted, hogy patológia, rákutatással foglalkozol, ez azért olyan komoly dolog, hogy erre egy ember lehet, hogy gyerekkora óta készül, nem tudom, hogy te mikor döntötted el, hogy ebbe az irányba, vagy orvosi irányba indulsz egyáltalán?
Hát egyébként én nagyon sokáig nem is gondoltam, hogy mondjuk én orvos legyek. Mindig is érdekelt a biológia, kémia, de ugye a rajzolás az jobban így valahogy így a magaménak éreztem, és ezért rajztagozatos gimnáziumba jártam, és igazából ott döntöttem el, hogy lehet, hogy mégis inkább a biológia, kémia és orvosi pálya az, amit szeretnék csinálni így hosszú távon, és igazából úgy jutottam végül is el az orvosira, hogy eldöntöttem, hogy lehet, hogy inkább ezt szeretném. De egyébként nálunk a családban nincsenek orvosok így a környezetemben, szóval ilyen külső behatást azt egyébként így nem tudnék megfogalmazni. És az, hogy miért a patológia, meg rákutatás, igazából ez egyáltalán nem volt így benne a pakliban, én úgy gondolom, legalábbis a patológia az semmiképp. De aztán a harmad évben, tehát így pont a tanulmányok felénél van a patológia tárgy, és ott a gyakorlatvezetőm Krenc Ildikó volt, akit nagyon megkedveltem, és ő nagyon jól át tudta adni ennek a tárgynak, vagy ennek a szakmának a szellemiségét, meg azt, hogy miért fontos. És igazából rájöttem, hogy ez az, ami engem is így nagyon vonz. A szövettani diagnózis, meg egyébként a patológia és a rákutatás az eléggé közeli viszonyban állt, tehát a legtöbb patológus az, legalábbis az egyetemen, az végez valamiféle rákutató munkát. Szóval akkor igazából jöttem rá, hogy ez tényleg egy olyan irány, amit szívesen csinálnék így akár egész életemben.
Dr. Szalai Fatimét hallották.
Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Ma este 9 órakor a Paris Saint-Germain Bayern München találkozóval megkezdődnek a labdarúgó bajnokok ligája elődöntői. A telefonnál Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport labdarúgó szakújságírója, aki épp a mai labban harangozta be ezt az összecsapást, és úgy kezded, és ezzel mindjárt egyet is értek, hogy tulajdonképpen ezzel a mérkőzéssel az előrehozott döntőt is megtekinthetjük egyben.
Szia! Köszönöm szépen a lehetőséget. Én egyébként szeretem, hogyha akár a cikkeimben megfogalmazott gondolatokkal nem értenek egyet, akik drága olvasók, és vitatkozunk, úgyhogy abból én is tudok építkezni, és hogyha másképp látjuk a futballt, akkor az a persze semmi gond nincs, de azért az is jól esik nyilván az embernek, hogyha olyan komoly szaktekintélyek, mint a rádió kitűnősége egyet ért velem, azért az is jól esik. Szóval valóban én azt gondolom, hogy a bajnokok ligának ez a rendszere volt pár évvel ezelőtt, mondjuk a cikkben nem volt lehetőség belemenni, de ezen gondolkoztam, hogy ez a szuperliga, amit az európai klubcsapatok ugye a legjobbak maguknak akartak volna, és aztán ugye megtorpedozták végül, hogy nekem az a benyomásom, hogy a bajnokok ligája valamilyen szinten mégiscsak ez. És hogy teljesen más a bajnokok ligája ősszel, és teljesen más tavasszal. És azért a szerintem hosszú távon mindig azt lehet látni, hogy kb. 10-12 európai csapat, és aztán időlegesen 1-2 talán csatlakozik hozzá, amelyik a legvégső fázisban érdekelt. Nyilván vannak hullámvölgyek, hullámhegyek, de azért nagy átlagban tudjuk, hogy mely csapatok jutnak el legmesszebb. És szerintem a bajnokok ligájának legalábbis üzleti szempontból mindenképpen, de sportszakmai szempontból is. A lényege ez, hogy a legjobbak találkozzanak a végén, és hogyha a legjobbak összetalálkoznak, mert hiszen fogynak a csapatok, és tényleg egyre erősebb és egyre erősebb ellenfelek kerülnek a még talpon maradt csapatok útjába, akkor arra az egész világ kíváncsi lesz. Tehát ahogy ebben a pillanatban a Paris Saint-Germain, vagy a Bayern München, vagy az Arsenal, ugye, az Atletico Madrid, és azért ide lehet sorolni, mondjuk, hogyha Manchester City lenne itt, a Real Madrid, a Barcelona, akkor már mindegy a párosítás, ezt az egész világ nézi, egyrészt a tét is nagy, másrészt viszont aktuálisan a mai mérkőzésről gondolom, hogy beszélni fogunk, vagy kérdezel majd, de két szenzációs formában lévő csapat, úgyhogy talán a futball túlkínálat talán kicsit szenvedő szurkolók is úgy annak vele, hogy na ezt a meccset várják, na most ezt megnézzük, leülünk, és ez legyen egy jó mérkőzés.
Mindjárt beszélünk a PSG Bayern München mérkőzésről, de azt mondtad, hogy a négy legjobb csapat a legjobb négy között. Ez így van? Tehát az Arsenallal és az Atletico Madriddal kiegészülve a Paris Saint-Germain és a Bayern München pillanatnyilag a négy legjobb csapat Európában?
Hát nézd, az eredmények alapján igen. Kemény Dénes, háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány, vízilabda szövetségi kapitány, a legfájóbb vereség után is azt mondta, hogy tessék az eredményező táblára nézni, az nem hazudik. Természetesen én azt gondolom, hogy a Barcelona, vagy a Real Madrid, vagy a Manchester City, vagy akár a Liverpool nyilván elfogultságot jelentek be, és minden magyar szurkoló, vagy magyar rádióhallgató ezt megérheti, hogy Dominik miatt, és persze Kerkez Miros és Pécsi Ermin miatt is különösen figyeljük a Liverpoolt, és nagyon jó lett volna őket Budapesten látni. Most a Liverpool nincs ilyen formában. Az eredmények alapján jelenleg Európa négy legjobb csapata. Van komoly kihívók vannak, természetesen, ezt tudjuk jól. Én azt gondolom, hogy a Barcelona játéka alapján, abszolút klasszis, világklasszis támadói alapján ott lenne a helye a négy között, de az Atletico Madrid kiverte őket, és ezt viszont nem kell megmagyarázni, úgyhogy nyilván tavaly is ez igaz volt. Paris Saint-Germain Barcelona volt az álomdöntő, ott az Inter keresztül húzta a katalánok számításait, és végül lett egy egyoldalú finálé. De most az Atletico Madrid ki tudta őket ejteni, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen kaliberű csapatot kiejt, akkor annak ott kell lennie kontinens négy legjobb csapatok között, még akkor is, hogyha esetleg a Real Madrid szurkolók, a City szurkolók, és főleg a Barcelona szurkolók azt mondják, hogy nem igaz, mert nem ez a négy legjobb csapat. Valós hosszú távú teljesítmény alapján szerintem sem, illetve hosszú az év, és vannak hullámhegyek. Tehát mondjuk az Arzenálról, hogyha beszélünk, szerintem ősszel mutatott játéka és teljesítmény alapján ott a helye a négy között. Az utóbbi egy hónapban mutatott játék alapján már nem biztos. Na de hát ott van.
Tegyünk összehasonlításokat a két csapattal kapcsolatban. A Paris Saint-Germain a hazája bajnokságában ugyanaz első helyen áll, de még nem biztos, hogy bajnok. A Bayern München 82 pontot szerzett eddig, a második helyzet Borussia Dortmund 67-nél jár, és itt ugye 18 csapatos bajnokságról beszélünk, tehát három forduló van még hátra, mert hogy 31-et abszolváltak. Levehet-e terhet akár a Bayern München válláról, hogy a bajnokságot már behúzták, tehát mindentől függetlenül a jövő évben is bajnokok ligája induló, bár az kétségtelen, hogy a német bajnokságból négy csapatnak van erre lehetősége.
Én azt gondolom, hogy mindenképpen, és tavaly is erre nagyon jó példa volt, hogy az Inter és a Paris Saint-Germain döntőjét szerintem döntően befolyásolta, hogy az olasz bajnokság és az olasz kupa nem dőlt el még akkor, amikor a Párizs már bajnok volt a hazájában, és abszolút a két bajnokok ligája elődöntőre, majd aztán a döntőre készületett körülbelül másfél hónapon keresztül. Teljesen pihentették a játékosokat, a frissítés és az ideális felkészülésre volt idő, addig ugye, amíg daráltak a párizsiak is, sérültek, rendbe jöttek, fáradtak, kipihenték magukat, tehát ott nagyon jól lehet gazdálkodni az erőforrásokkal, hogyha megvan egy ilyen cím. A Bayern München is ez igaz, és bocsánat, ugye ahogy elkezdtem, az Inter viszont folyamatosan harcban volt, heti két meccsen minden alkalommal tulajdonképpen döntőt játszott, és aztán mi történt? Elveszítette a döntőt, és egy ponttal elveszítette az olasz bajnokságot is úgy, hogy az utolsó 4-5 fordulóban két hazai meccsén 5 pontot elveszített, amely pedig nem játszott rosszul, fölényben volt, csak már pont ez a frissesség hiányzott, ami esetleg ahhoz, hogy a helyzeteket mondjuk berúgja, vagy ha kap egy gólt, akkor tudjon reagálni, vagy esetleg fordítani, vagy egyenlíteni, vagy ha vezetett 1-0-ra, és kapott a 75. percben egy gólt, akkor nem tudott még egyet rúgni, mert az az energia már nem volt meg. És itt ez nagyon nagy különbség volt, hogy egy teljesen kipihent Párizs és egy végletegi kipecsart Inter döntőjét láttuk, és ugye a szegény Inter szurkolók ezt hallgatták, hogy hát ez a csapat mit keres a döntőben, amikor így agyonverik. Tehát emiatt ez mindenképpen a bajoroknak szerintem előnyt jelenthet a önmaguk számára. Nem feltétlenül a Párizzsal szemben, hiszen láttuk, hogy az előző hétvégén Mainzban a legnagyobb sztárok
csak a végén álltak be.
Hát amikor már 3-0-ra vezetett a Mainz, és azért tényleg Harry Kane, Musiala és Olise beáll egy csapatba, ott azért az ellenfél kis padján, még akkor is, hogy 3-0-ra vezettek, gondolom vakaroltak, hogy itt azért milyen cserejátékosok vannak. De ne felejtsd el, hogy a PSG legnagyobb kihívója, a Lan, a hétvégén viszont csak 3-3-as döntetlent játszott, úgyhogy ennek következtében, miután a Párizs megnyert idegenben 3-0-ra, a 4 pontos előnyből 6 pontos előny lett úgy, hogy a hátralévő 4 fordulóban a két csapat még játszik. Igaz, hogy ha gyorsan megnéztem közben, hogy nem mondjak butaságot, mint egyébként általában gyakran szoktam, Lanban lesz még a két csapatnak egy bajnoki mérkőzése, de hogyha 6 pont előnyt tudja tartani a Párizs, akkor én azt gondolom, hogy most megtehetik, hogy nem kell annyira fókuszálni a bajnokságra, ez a 6 pontos előny szerintem adhat nekik egy nyugalmat. Úgy vannak vele, hogy akkor az a május 13-ai csúcsrangadó a 6 pont előnnyel 4 meccs van, hogyha azt megoldják, akár csak egy döntetlenre képesek, már pedig szerintem azért képesek, akkor meg lesz a bajnoki cím. Szóval nem gondolom, hogy most nagyon meg kéne osztani a figyelmet, abszolút erre a mérkőzésre, a bajnokok ligája két elődöntőre tudnak a franciák koncentrálni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a bajoroknak ez az előnye elveszett, ahhoz képest, amelyen előnyben ebben a tekintetben a franciák az Interrel szemben voltak.
Behoznék egy új topikot, ez pedig az edző személye. Ugye Luis Enrique 2023. júliusa óta vezető edzője a Paris Saint-Germainnek, 2025-ben BL győzelem, UEFA Superkupa, FIFA interkontinentális kupa győzelem, tehát ők a címvédők, ahogy a tegnapi nyilatkozatában is ezt elmondta. Míg a Bayern Münchennél Vincent Kompany az edző 2024 óta bajnoki címet nyert, tavaly összesen 100 meccsen 76 győzelmet aratott, de nem ülhet ma ott a kispadon, mert megkapta a harmadik sárgalapját a Real Madrid ellen. Jelenthet ez bármiféle előnyt az ellenfélnek, a mai kommunikációs lehetőségeket figyelembe véve?
Egyrészt a kommunikációs lehetőségek valóban. Nyilván, hogyha tele van a stadion és zúg az aréna, akkor élő szóban információt átadni talán nehezebb, de szinte meggyőződésem, hogy két együtt töltött év után ki kell alakulni azoknak az automatizmusoknak az edző és a csapat, az edző és a stábja között, hogy akármilyen fontos mérkőzés van, az edző nyugodtan ülhet a lelátón, és anélkül, hogy bármilyen kapcsolatban lenne a játékosokkal, vagy bármilyen kapcsolatban lenne a szakmai stábbal, ez egyszerűen nem okozhat problémát. Tehát nem lehet annyira fontos az edző személye, hogy azon bármi múljon. Nem ide tartozik, sőt, nem is sporttéma, ami az a közismert történet, amelyet én egy reklám szakmai könyvben olvastam még fiatalon, hogy a világhírű amerikai üdítő ital cég, világvezető vállalata, minden amerikai államban volt egy vezetője, és nekik tartottak országos konferenciát, hogy merre tovább, meg mik az eredmények, meg mi az irányvonal, és hogy vizsgálták, vagy feltűnt, hogy vannak olyan vezetők, akik folyamatosan telefonálnak, és folyamatosan hívják őket a saját államukból, hogy mi a teendő, megakadtak, kérdés van, döntést kell hozni. Még vannak olyan államokból érkező vezetők, akik nem telefonálnak, akik a konferenciára tudnak fókuszálni, és a csúcsvezetők azt mondták, hogy ők az utóbbiakat pártolják, mert hogyha annyira fontos a vezető, hogyha ő eljön onnan, megáll az élet, és nem tudnak döntést hozni önmaguktól a beosztottak, akkor az probléma. Sokkal jobb, hogyha a vezető nyugodtan eljön, és nem zaklatják, meg ő se hívogatja, mert tudja, hogy rendben van. Tudja, hogy vannak olyan helyettesek, meg munkatársak, akikre rábízhatod a vállalatot akkor is, hogyha te mondjuk beteg vagy, vagy veled történik valami, vagy csak el kell utazni egy konferenciára. És ezt itt párhuzamosnak érzem, azért is jutott ez talán eszembe, hogy egy jól működő munkakapcsolatban ennyi idő után szerintem nem szabad, hogy problémát okozzon. Azon nem múlhat a továbbjutás, hogy a 76. percben az edző föláll a kispadról, vagy mondjuk végig ott áll az oldalvonalán, és akkor beüvölt valamit Harry Kane-nek, hogy mégis mit kellene csinálnia neki a kapu előtt. Hát most, ha onnan fogja megtudni, akkor szerintem nagy baj lenne. Másrészt a játékosok is mondják, a világon semmit nem hallanak abból, még egy edzőmeccsen se szinte, hogy mit mond az edző a kispadon, nem hogy akkor, amikor 50-60 ezer ember üvölt a lelátón. Tehát ezt nyilván látjuk, és nagyon látványos a televíziós közvetítésben, hogy mutogat, meg az ujjait összerakja, meg hadonászik az edző, de az inkább arról szól, hogy ő azt a feszültséget, ami a meccs alatt éri, azt vezeti le, mert a játékosokhoz ezek az információk meccs közben már nem jutnak el. És hogyha hónapok óta dolgozol egy csapattal, de a meccs másik fél idejében van egy olyan információ, amit pont akkor akarsz továbbítani, mert eddig nem jutott eszedbe elmondani, azt szerintem az már késő, tehát ott már nincs erre lehetőség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem szabad, hogy problémát okoz. Ha problémát okoz, hogy nincs ott az edző a padon, akkor baj van, de nem az, hogy nincs ott a padon, hanem más jellegű baj van.
Ezzel fel is fedezted a következő kérdésemet, hogy kik lesznek majd azok, akik úgyse hallanák meg az utasításokat. A Bayern München oldaláról Olise, Musiala, Luis Diaz, Upamecano, Pavlovic, Davis és Harry Kane. A másik oldalon pedig Vitinha, róla majd beszéljünk, João Neves, Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Hakimi, Nuno Mendes, Pacho és Barcola. Ha így ezt a két névsort így megnézem, egy városrészt meg lehetne vásárolni abból a pénzből, amennyibe kerülnek, vagy amennyit érnek a nemzetközi játékos piacon. De szerinted melyik csapat játékos kerete erősebb?
Hát ezt szerintem lehetetlen megmondani. Tehát lehetetlen. Mind a kettő nagyon erős, és valóban, hát hogy is mondjam, jó hülye játék ez a foci, mert mind a két csapat nagyon erős, és nyilván az lesz a kérdés, ugye az elődöntő, hogy melyik az erősebb, de szerintem döntő jelentősége van annak, ami egyébként magától érthető, de talán mégis érdemes kihangsúlyozni, hogy melyik az, amelyik jobban tudja hatástalanítani a másik csapatnak az erősségeit. Mert nem elég az ma már, hogy az én erősségeimet próbálom kidomborítani egy mérkőzés közben, már pedig a felsorolt játékosok alapján mind a két csapatnak komoly potenciája van, hanem hogy közben meg is kell fékezned egyszerre ezt a kettőt egyensúlyba kell tartani, hogy ezekre oda kell figyelned, hogy kik vannak a túloldalon, és azokat valahogy ellenőrizni, lefékezni, hatástalanítani. Szóval lehet, hogy te tök jó vagy, meg tök jól játszol, de hogy az ellenfeled még jobb, akkor nem lesz, tehát nem lesz elég jól támadni. Ki lehet kapni 4-3-ra, úgyhogy a felsoroltak közül szinte mindenki gólt rúg, de az akkor a Párizs nem lesz nagyon boldog, hogy a Dembélé, meg a Doué, meg a Vitinha is rugott egy gyönyörű gólt, mert ha közben kapnak 4-et. Tehát, hogy itt nagyon észnél kell lenni, mert annyira magas a minőség, hogy az, hogy ez a csapat, ez a két csapat, bárkit a világon le tud győzni, az teljesen egyértelmű. Hogy egymással mire mennek, ez szerintem kulcskérdés, hogy mennyire tudod egyszerűen kivenni az élét az ellenfélnek.
Kértem, hogy beszéljünk még Vitinháról, aki bár napok óta a csapattal edz, ugye voltak problémái, de számíthat rá a szakmai stáb, és ahogy te is írtad a cikkedben, a BL sorozatban minden 14 találkozón pályára lépett, ebből 6 gólt szerzett, és adott egy gólpaszt is, úgyhogy abszolút alapembere ennek a csapatnak. Én azt gondolom, hogy bármilyen állapotban is van, ő ott lehet a kezdőben.
Hát én is azt gondolom, ezek azok a csúcs minőségű játékosok, akikért azért ezt a sportágat ezen a szinten érdemes nézni. Pedig most minden, hogy mondjam, rossz indulatot vagy gonoszságot félretéve ránézésre talán nem is tűnnek futballistának, nem is tűnnek sportolónak, vagy főleg nem gladiátornak, ahogy szokták mondani, hogy ez már ezen a szinten gladiátorral. Nem, kis, alacsony, vékony, de iszonyú labdabiztosság és elképesztő sebességgel gondolkodnak, ahogy a szituációkat megoldják, és ugye a technikai képzettség pedig megvan ahhoz, hogy kivitelezés is rendben legyen, és Neves és Vitinha, ugye a két portugál játékos, ugye láthattuk őket Budapesten, és persze Lisszabonban is a magyarok ellen, élmény nézni, ahogy ők futballoznak, ahogy ők a labdához érnek, és amiket ők észrevesznek a labdával a birtokukban. Úgyhogy hihetetlen játékintelligencia, abszolút óriási szüksége van egyébként mondjuk erre a két portugálra a párizsi csapatnak, és nem is véletlen egyébként, hogy néhány évvel ezelőtt ugye még arról volt híres ez a csapat, hogy ott van Messi, ott van Neymar, ott van az óriási sztárok. Amikor ezek a világ legjobb játékosai elmentek, akkor lett igazán sikeres a PSG, köszönhetően annak, hogy előkerült a úgymond az árnyékból akár egy Vitinha, vagy egy Neves, és kiderült, hogy milyen fantasztikus játékosok ők. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy és a Le Kip szaklap is őt a kezdőbe várja, de hogy aztán a kihagyás a formáját mennyire érinti, illetve az egészségi állapota mennyire tökéletes, hát ezt lehet, hogy csak este mérkőzés után fogjuk tudni megválaszolni.
Zárásként beszéljünk néhány szót a holnapi mérkőzésről, az Atletico Madrid-Arsenal találkozóról is, ahol ugye úgy tűnik, mintha a madridiak szinte kizárólag a BL-re koncentrálnának, mert hogy a bajnokságokban az előző öt meccsükből elveszítettek négyet, ám így is a negyedik helyen állva 10 pont az előnyük a Betis-szel szemben, úgyhogy nincs veszélyben a BL indulásuk. Míg az Arsenal sem mutat olyan nagyon-nagyon sokat, és bizony szakírók annak ellenére nem gondolják őt az angol bajnokság első számú esélyesének, hogy pillanatnyilag a tabella élén állnak. Mit hozhat ennek a két csapatnak a találkozója?
Nagyon, ez nagyon érdekes szituáció, mert én is azt láttam, hogy az Atletico Madrid ugye látta, hogy a Barcelonát és a Real Madridot a bajnokságban nem tudja megelőzni, a BL helye nincs veszélyben, úgyhogy pont a két Barcelona elleni bajnokok ligája negyed döntő között Sevillában lépett fel a csapat, és ott egy baráti társaságban ez szóba került, ahol ugye lehet fogadni a mérkőzésekre, és ugye a tabellát nézve mondta az egyik ismerős, hogy hát egyértelműen Atletico Madridnak nyernie kell idegenben, és akkor is már a meccs előtt ez volt a vélemény, hogy nekik a BL a font, ők minden erőforrást a Barcelona elleni visszavágóra kell helyezni, arra fókuszálnak, nekik ez a bajnokság most már így nem fontos, és nem is nyerték meg azt a mérkőzést, sőt, nem is tudom, 5-6-7 teljesen ismeretlen nevű, talán csak a legvérmesebb Atletico szurkolók ismerik a B csapatot, játszottak olyan srácok, tehát egyértelműen a BR-re koncentrál az Atletico Madrid. Az Arsenalnak valóban veszélyben van a bajnoki címe, én is azt gondolom, pedig sokáig úgy tűnt, hogy egyértelmű esélyes, de a City magára talált, és utol tudta írni, azért az Arsenal elkezdett meglepő módon pontokat veszteni, és pont a legrosszabbkor, itt a hajrában nincs formában a londoni csapat, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Az Atletico Madrid talán a legalul értékeltebb csapat ebben a négyesben, de én úgy gondolom, és nekem az a tapasztalatom, hogy az a iszonyatosan kellemetlen stílus, az az erőszakosság, az az agresszió, és plusz az a hangulat abban a gyönyörű stadionban, az szerintem a világ minden csapatát nehéz feladat elé állítja, és nagyon, nagyon nehéz dolga lesz az Arsenalnak. Nagyon, nagyon kíváncsian várom azt az összecsapást is, hogy mire mennek egymással. Lehetetlen megmondani, hogy abból a párosból kit várhatunk Budapestre.
Egy héttel ezelőtt a Sportkörben megtippelted, hogy melyik két csapat lesz a MOL labdarúgó Magyar Kupa döntőjének résztvevője, a Ferencváros és az Zalaegerszeg. Most megmered tippelni, hogy a két párharcból melyik két csapat jut tovább? Tehát Paris Saint-Germain, Bayern München, illetve Atletico Madrid, Arsenal.
Tényleg azt tippeltem?
Tényleg. Jelzem én is. És Kis Tamás is.
Aha. Pedig az egy vita műsor volt. És én
ekkor vissza valami... akartál lépni, mikor kiderült, hogy mind a hárman a Fradit és az Zalaegerszeget tippeljük a döntőbe. Szóval.
Bayern München, Arsenal.
Oké. Somogyi Zsolt, köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
Hát igen.
Kinek a nagypapája volt pilóta?
Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Fradi siker a női kézilabda élvonalban. Második világháborús bombákat találtak Szombathelyen. Holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
A Ferencváros 31-28-ra nyert Esztergomban, a női kézilabda NB1-ben. Már az Európa Liga elődöntős hazaiak egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen, szinte végig jól tartották magukat, és szorossá tették az állást. A találkozó előtt köszöntötték az Esztergom és az FTC korábbi kiválóságát, a szezon végén visszavonuló Szucsánszki Zitát, akinek a hazai csapat visszavonultatta a 87-es messzámát. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány május 12-e helyett május 21-én jelenti be a német keret névsorát a labdarúgó világbajnokságra. A halasztást a német szövetség azzal indokolta, hogy a kapitány meg szeretné várni a Bundesliga utolsó fordulóját, illetve időt akar adni a sérülésből visszatérő játékosoknak a bizonyításra. A kanadai Tim Campbell további egy idényt marad az osztrák jégkorongligában érdekelt Fehérvár csapatánál. A 38 esztendős védő a 8. szezonját kezdi meg a volánnál.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Találkozót kezdeményez az ukrán elnökkel Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte, a magyar többségű Beregszászon egyeztetne Volodymyr Zelenszkijjel, ami szimbolizálja, hogy a találkozó célja segíteni a kárpátaljai magyarok helyzetét és szülőföldön maradását. Magyar Péter hozzátette, itt az ideje, hogy a kárpátaljai magyarok visszakapják kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogaikat, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának. Megállapodtak a parlamenti frakciók az alakuló ülés legfontosabb pontjaiban, mert csak technikai részleteket kell véglegesíteni, tájékoztatott Bújdosó Andrea, a Tiszapárt leendő parlamenti frakció vezetője. Az országgyűlési alelnöknek a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom Dúró Dórát jelölte. A Fidesz először Szijjártó Pétert javasolta, de Magyar Péter leendő kormányfő közölte, hogy őt nem szavazza meg a Tisza frakció, mert elárulta a magyar érdekeket. Május 4-én kezdődik a tavaszi érettségi időszak. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az írásbeliket május 4-e és 22-e között tartják. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből érettségiznek a diákok. Május 5-én a matematika, 6-án a történelem, 7-én az angol, egy nappal később pedig a német érettségit tartják. Az emeltszintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. Második világháborús német romboló bombákat találtak földmunkák során Szombathelyen, a Tóth István utcában. A két darab 50 kg-os robbanószert a Magyar Honvédség tűzszerészei elszállították a központi gyűjtőhelyre. A művelet idejére bevezetett forgalmi korlátozásokat már feloldották. A hosszú hétvégén ismét a gyalogosoké és a bicikliseké a Pesti alsórakpart, péntektől vasárnapig közösségi, kulturális, zenés és gyerekprogramokkal is várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesek. A főpolgármesteri hivatal közölte azt is, hogy május 26-a és augusztus közepe között hétköznapokon 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok, napközben pedig az autósok használhatják a rakpartot.
Közlekedés.
Az M0-áson Nagytartsánál az M3-as felé vezető oldalon üzemeltetési munkák kezdődtek, az 58-as és az 59-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sáv járható. Aztán az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-es csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a gomoly felhős napos idő, de holnap néhány fokkal hűvösebb lesz. kisebb esőzápor a délnyugati határ mentén előfordulhat. Este nagy területen megélénkül, holnap megerősödik a szél. Éjszaka 5-11, majd napközben 12-18 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6 perc múlva 3:49 a mikrofonnál. Szegő Tibor, jó estét kívánok. Botrány az olasz futballban. Megismétlődhet a Calciopoli. A napokban jelentek meg a hírek, hogy több gyanús eset miatt ügyészségi kihallgatáson kellett részt vennie Gianluca Rocchinak, aki a bajnokságban a játékvezető küldéséért felel. Az ügyről óráról órára újabb és újabb részletek derülnek ki. Az eddigi híreket Cserés Bendegúz foglalja össze. Calciopoli.
Egészen érdekes téma egy dalnak, de hát 2006-ban 20 éve ezt is megírták. Ekkor volt ugyanis a teljes futballvilágot megrázó olasz futballbotrány, a Calciopoli, amelyről Calciopoli Blues címmel írt zenét Andrea Minyardi. Nagy népszerűségnek örvend, a legnépszerűbb videó megosztó oldalon már 211 megtekintésnél jár. A de viccet félretéve valószínűleg magáról a botrányról ennél jóval többen hallottak. Főleg úgy, hogy mostanában ismét előkerült a téma, hiszen Olaszországban csalással vádolták meg a bírókat. A részletekről a Player Online magazin újságíróját, Csáki Csabát kérdeztem, aki jól ismeri az olasz labdarúgást.
A gyanú szerint a varszobában ülő játékvezetők nem csak a meccset figyelték, hanem kódolt üzeneteket és jelzéseket kaptak a játékvezetői bizottság vezetőjétől, Gianluca Rocchitól, a kétes esetekkel kapcsolatban, és ezek ugye befolyásolták elvileg a mérkőzések kimenetelét. Ami a legfontosabb tudnivaló szerintem az az, hogy sem klubok, sem játékosok, sem klubvezetők nem érintettek jelenleg. Csupán a Gianluca Rocchi, a játékvezetői bizottság vezetője az, akivel kapcsolatban felvetődött ez a gyanú, és ő a vizsgálat idejéig, ami majd április 30-án lesz, akkor hallgatják meg, addig ő felfüggesztette a működését. És még, ha minden igaz, nagyon sok információ és nagyon sok legyka cirkulál az interneten, 5 mérkőzést vizsgálnak jelenleg, ami gyanús lehet, és mind az 5 az elmúlt szezonból való, szóval nem a mostaniból.
További részlet, hogy a főgyanúsított Gianluca Rocchi a játékvezető küldéséért felelős vezető, aki a gyanú szerint több mérkőzésre szánt szándékkal küldött úgy játékvezetőket, hogy egyik másik csapat jobban járjon. Rocchit azzal vádolják, hogy leginkább az Internek kedvezően döntött. Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy arról nincs szó, hogy az Inter vagy bármely másik klubcsapat érintett lenne az ügyben. Na de van egyáltalán ügy? Úgy tűnik igen, ezt tanúsítja 3 fontos részlet. Először is Gianluca Rocchi ideiglenesen felfüggesztette magát a posztjáról, hogy ne sérüljön az olasz szövetség híre. Persze ez lehet annak a jele is, hogy valóban van vaj a füle mögött.
Nem vagyok jogász, de gyanítom inkább az áll közelebb, hogy addig sem történjen semmiféle kétes dolog. Úgyhogy szerintem ezt így úgymond jól csinálta, ha lehet egyáltalán mondani ilyet, de mondom, április 30-án biztos, hogy okosabbak leszünk.
Mert hogy április 30-án a milánói ügyészség meghallgatja a vezetőt, legalábbis így tudtuk még akkor, hogy így lesz, csak hogy még ez az összeállítás készítése közben is folyamatosan jönnek az újabb hírek, de ezekről még egy kicsit később. Az ügy komolyságát jelzi, hogy az olasz sportminiszter Andrea Abodi is megszólalt, aki azt mondta, hogy a következmények nem maradhatnak el. Erről is elmondta véleményét Csáki Csaba.
Abszolút nagyon komolyan veszik, bár igazából egyetlen egy tanú van elvileg. Ha minden igaz, tényleg nem tudok én sem biztosat mondani, akkor a tavalyi bajnokság vége felé lejátszott Inter-Róma mérkőzés kapcsán van egy tanú. Ott a vége felé döntetlen állásnál az Internek nem ítéltek meg egy 11-est, és állítólag ott jelezték a VAR-nak, hogy 11-est kellene fújni. Pontosabban a VAR jelezte a játékvezetőnek, hogy 11-es kellene fújni egy eset miatt, de bekopogtattak, vagy valahogy jelezték a VAR bírónak, hogy tegye a dolgát. Na most, hogy ez pontosan mit jelent, azt jelenleg nem tudom megmondani.
Ez az eset az Udinese-Parma mérkőzésen történt, és magyar szál is kötődik hozzá. A VAR ugyanis éppen azt az esetet vizsgálta, hogy a Parma hátvédje Bolog Botond talán kézzel ért a labdába. Ezt kezdte el vizsgálni a videóbíró, és arra jutottak, hogy nem 11-es, amikor valaki kopogtatott a szoba ablakán jelezve, hogy hívják ki a játékvezetőt megnézni az esetet. Ő kijött, megnézte, és 11-est ítélt, amelyet Toven gólra váltott. Emiatt felmerült bennem a kérdés, hogy általánosan milyen az olasz játékvezetés. Ezt válaszolta meg az olasz labdarúgást jól értő Csáki Csaba.
Alig ha vagyok azzal egyedül, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki látott ilyet, főleg, hogyha elfogott szurkolói szemmel nézi a meccseket, de ez egyébként ugyanez igaz lenne az olasz mellett, leginkább a spanyol bajnokságra. Szóval igen, voltak ilyen esetek, amikor én azt gondolnám, hogy rossz ítélet született.
Akkor azt gondolod, vagy gondoljuk, hogy inkább lehet az csak téves bérői döntés, mint sem egyértelmű csalás.
Hát egyértelmű csalást azért nem kiáltanék innen a fotelből sok ezer kilométerről, úgyhogy inkább én a jelen állás szerint a tévedést mondanám.
Az egyik legismertebb olasz sportlap a La Gazzetta dello Sport információi alapján újabb fordulat következett be az ügyben. Az imént említettem, hogy csütörtökön lesz a milánói ügyészségen egy kihallgatás, most viszont nyilvánosságra került Rocchi ügyvédjének Diaviro véleménye.
Ez az én döntésem, meg akart jelenni, de az ügy iratai nélkül nem tudom hatékonyan megvédeni.
Az ügybe Antonio Cappi is belekeveredett, aki az olaszországi játékvezetők szövetségének elnöke. A neve a napokban előkerült, miután részt vett az olasz olimpiai szervezet versenybizottságának meghallgatásán. Ezután ezt nyilatkozta.
Hogy megmaradt-e a bizalom és a remény? Teljes mértékben igen, és természetesen kitartok az álláspontom mellett. Hallottam egy vitát is, egy érdekes ellentmondásos érvelést. Nyilvánvaló, hogy a perben mindenki elvégzi a maga részét. Aki a rendes ítéletben az ellenállást támogatja, az egyiket mondja, aki védi, az a másikat. Ebben az egész ügyben az bántott és keserített meg leginkább, hogy egy olyan embert, mint én, a saját tisztségével visszaélőnek és tisztességtelennek ábrázolták. Ez számomra sértés, hiszen én mély értékekkel rendelkező ember vagyok, és azt érzem, hogy vádolnak és elítélnek, ráadásul 13 hónapra. Úgy gondolom, hogy ez a büntetés aránytalanságának kérdése is. Bízom a sportjogi bíróságban, és akkor majd megfontoljuk, ha szükséges, de remélem nem lesz rá szükség, további lépések megtételét is, mert úgy gondolom, hogy a szövetség 115 éves történelme megérdemli ezt. Szerintem a szövetség elnökeként kötelességem, hogy teljes mértékben betöltsem a szerepemet a technikai autonómia és az általam gyakorolt tevékenység tekintetében. Majd van az a pont, amely elégtételt kell hozzon számunkra a sport területén. És ha szükséges, értékelni fogjuk az ítélet indokait, hogy megpróbáljuk elképzelni és ellenőrizni, hogyan lehet további fellebbezési lehetőség, és esetleg eljuthatunk-e akár kártérítési szintre is.
Szápi pár hónappal ezelőtt is botrányba keveredett, amikor az olasz szövetségi bíróság 13 hónapra eltiltotta őt a tisztségétől. A vád az volt, hogy a Série C és Série D játékvezetői bizottságának vezetőit idő előtt lemondásra bírta. Szóval már így is felfokozott hangulatban voltak a játékvezetőkkel kapcsolatban az olaszok az utóbbi időben, aztán jött az olaj a tűzre. A tárgyalások jelenleg is folynak egyébként, az olasz futball szeretők és természetesen az újságírók is nagyon várják az újabb eredményeket. Az biztos, hogy Olaszországban a botrány egyre nagyobbra nő, és a La Gazzetta dello Sport főhírei is főleg erről szólnak. Elég csak az internetes portálra rámenni, rögtön szembe jön három erről szóló cikk, abból az egyik percről percre frissül. Kicsit lejjebb görgetve pedig két publicisztika az esetről. Mindent egybevetve, bár a világsajtó még csak említésszerűen foglalkozik a témával, az olasz sajtó alaposan elmerült, és folyamatosan figyeli az alakulását. Na de valójában mekkorára dagadhat a botrány? Csáki Csabát kérdeztem.
Azért nem foglalnék ebbe állást, mert tényleg csak a pletykákkal tudunk jelenleg tájékozódni. Szerintem majd inkább várjuk meg ezt a 30-ai Rocky meghallgatást, és utána lehet majd esetleg ebből bővebbet kihámozni. Mert ugye így, hogy nincsenek jelen állás szerint klubok és klubvezetők érintve, így azt gondolnám így naivan, hogy a játékvezető a saját szakállára cselekedett, ami meg elég furcsa lenne számomra, de majd hamarosan kiderül.
Ha esetleg úgy adódik, hogy mégiscsak lesz egy botrány ebből, vagy kiderül az, hogy tényleg itt csalás történt, mekkora botrány lehet ebből szerinted?
Hát ha klubok is érintettek lesznek, akkor biztos, hogy nagy, és akkor minimum pontlevonások és esetleg osztályokkal lejjebb sorolások történhetnek. Ha idézőjelben csak a játékvezetők viszik ezt el, akkor talán kisebb következményekkel járhat.
Az olasz ügyészség jelenlegi állásfoglalása szerint jelenleg valóban nincs klubnak vagy játékosnak érintettsége az ügyben. Ez fontos kiemelni. Ahogy azt is, hogy Olaszországban szinte hagyománya van a futballban való csalásnak. A legutóbbi világra szóló botrány a 2006-os Calciopoli.
Nem biztos, hogy itt össze tudnám röviden foglalni, de röviden annyi, hogy a egyes klubok a játékvezetői küldést próbálták befolyásolni, olyan játékvezetőket intézni, úgymond, ami nekik kedvez. Ha nagyon röviden összefoglalnám, de ez nagyon szertágazó, szóval meg ő minden szurkoló másképp látja.
Szerinted még az olasz focit a mai napig beárnyékolja ez az eset? Mert a mai napig azért gyakran előkerül.
Beárnyékolja, bár annyit pontosítanék, hogy ez nem bunda botrány volt, szóval ez kicsit összetettebb. Tehát nem arról volt szó, hogy két csapat megegyezett, hogy milyen végeredmény legyen majd, vagy egyes játékosok mindent megtettek, hogy a csapatuk csikeszen legyen, hanem az is inkább a játékvezető küldéssel volt kapcsolatos, és a nyomás gyakorlással. Beárnyékolja, mert akármilyen ügy van, mindig előszedik, úgyhogy valószínűleg ez is elvezethet addig, hogyha bebizonyosodik, hogy nem csak a játékvezetők vannak mögötte.
Na, hogyha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a kettő esetet, bár még elég nehéz, ha jól értem, akkor a Calciopoli esetén ott a klubok és a bírók között volt először egy megegyezés, itt most klubok ugye nem érintettek, ahogy mondtad is.
Most nem érintettek, igen, úgyhogy ezért még semmilyen szinten nem hasonlítanám ahhoz.
Szóval így állunk jelenleg, de fontos leszögezni, hogy a tárgyalások a napokban folynak, és valószínűleg bármikor érkezhet egy olyan hír, amely merőben megváltoztathatja a narratívát, és akár nagyobb botrányt robbanthat ki a jelenlegiből. Nem egyedi eset az egyébként idén. Először 2025. októberében robbant ki a hír, hogy több mint 100 futballistát tiltottak el ideiglenesen az első és másodosztálytól, illetve 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség, akik 8-tól 12 hónapig terjedő eltiltást kaptak. Erre azért volt szükség, mert ők mind rengtelkeztek fogadási számlával, Többségük aktívan fogadott a mérkőzésekre, amelyet szigorúan tilt a szabályzat. Az eredmények manipulálása pedig emiatt a gyakorlatban is megjelent. A botrány miatt elfogató parancsuk is megjelentek 21 résztvevő ellen, köztük az élvonalbeli Eyüp Spor elnök ellen is. A botrányról idén februárban írtak legutóbb a lapok, ezekből kiderül 32 korábbi és jelenlegi klub tisztviselőt tartóztattak le, és olyan csapatok is részt vettek a fogadási csalásban, mint a Demirspor, az Antalyaspor és az Alanyaspor. Az ügy a mai napig nem zárult le, a török szervek a helyi hatóságokkal, az Európai Labdarúgó Szövetséggel és az Interpollal együttműködésben vizsgálódnak. Idén márciusban pedig Csehország körül gyülekeztek a felhők, olyannyira, hogy ez az eddigi legnagyobb futballbotrány náluk. Az eljárást maga a Cseh Labdarúgó Szövetség kezdeményezte, hogy elinduljon a futballreform. Erre azért volt szükség, mert a sportba alaposan behálózott a korrupció. Belső vizsgálatok tömkelege kezdődött, mert a szövetség számos gyanús mérkőzést vett észre, és szeretett volna átláthatóbb és tisztább lenni. Ennek keretein belül nagyszabású nyomozások és hajnali razziák kezdődtek szerte az országban. A központban leginkább bundázások és fogadási csalások voltak. Jelenleg 47 fegyelmi eljárás fut, több tucat embert vettek őrizetbe, köztük polgármestereket is. A csalás nem csak a profi szinten jelent meg, hanem amatőr és ifi osztályokban is. Mielőtt összeállításunk véget érne, ismét pár szó a jelenleg futó olasz bundabotrányról, mert hogy újabb hír futott be róla. Feltűnt Eugenio Abbatista, aki 2024-ben még tagja volt az Olasz Játékvezetők Szövetségének, ahonnan kilépett, ezzel tiltakozva a szövetség vezetősége ellen. Jelenleg a szövetség ellen dolgozik, és fontos szerepe lehet a nyomozásban. Az ember kíváncsi lehet az okra, hogy vajon miért lépett ki 2024-ben Abbatista, és az ember élhet a gyanúval, hogy milyen szerepe lehet a 2026 áprilisában kirobbant botrányban.
Cserjés Bendegúz összeállítását hallották. Az ínyenceknek egy állás a Szaúdi bajnokságban az Al-Hilal Milinkovic-Savic góljával 1-0-ra vezet a Damak ellen. A telefonnál pedig Estót János, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztője, tőle tudjuk meg, miről olvashatunk a holnapi lapban.
Szép estét kívánok! Hát szaúdi futballt nem ígérek, viszont futball lesz bőségesen. Például a címlap sztorinkban a Vasassal foglalkozunk, amely végre valahára a szurkolói nagy boldogságára visszajutott az NB1-be. Erős Gábor ugyebár a csapat edzője, aki tavaly a Kazinc Baltikával írt történelmet, idén pedig a Vasast juttatta vissza, az a tökéletes ért azzal a bizalommal, amelyet az angyalföldi klubnál kapott. Kollégám Zombori András a 45 esztendő szakemberrel végigvette az idén történéseit, és természetesen arról is beszélgettek, hogy vajon milyen változások várhatók, milyen erősítésekre készülnek a Vasasnál a következő idényre. Izgalmas lesz a szerdai nap csapatsportok szempontjából, például a okáját azért, mert kezdődik a női kosárlabda bajnoki döntő, ugyebár a Pécs és a Diósgyőr játszik. Ez alkalommal a pécsiek szempontjából vizsgáltuk meg a párharcot. Van egy érdekesség, hiszen Varga Alisz tavaly a Sopron csapatával bajnoki címet nyert, aztán most Pécsre igazolt, és szeretne a pécsiekkel is nyerni, ami persze nem lesz könnyű, hiszen két meghatározó emberük hiányzik. Hogy 12 év után újra lesz a bajnoki cím ünneplés a pécsi sportcsarnokban, most az majd a párharc végén derül ki. Ünnepelnének a Szeged szurkoló is, a Szeged kézilabda csapatának szurkoló is, rájuk még nagyobb feladat vár, hiszen a BL negyed döntőjében a címvédő Magdeburg lesz az ellenfelük, ennek a mérkőzésnek is latolgatjuk az esélyt, ahogy a szintén szerdán kezdődő férfi röplanda bajnokság döntőjére is kitérünk, amelyet a címvédő Székesfehérvár és a magyar kupagyőztes Kaposvár vív. Egyre közeledik a hoki világbajnokságnak a rajtja, még 4 felkészülési meccs lesz a kezdésig, hogy milyen csapatokkal mérkőzik meg a magyar válogatott, illetve hogy az első keretszűkítés után hogy néz ki a társulat összetétele. Erről is beszámolunk, és végül, hogy az egyéni sportolók sem maradjanak ki, van egy interjúnk, egy beszélgetésünk a Tiranában EB ezüst érmet szerző birkózóval, Szőke Alexfel, aki elégedett a szereplésével, de hozzátette, hogy még egy lapáttal mindenképpen rá kellett tenni, hiszen a végső cél Los Angeles, a kvalifikáció megszerzése.
Ha nem lesz alap foci, akkor elmondom, hogy az Al-Hilal gólját szerző Milinkovic-Savic Hernández átadásából talált be. Estót János, köszönjük szépen!
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
So breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion?
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. A Sportország Ballai Attilával. Szerdánként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
44 nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Mint ismert, minden kedden egy-egy világbajnoki csoport kerül bemutatásra. Ma Somogyi Zsófia révén a D jelű kvartett résztvevőit ismerhetjük meg közelebbről. From the sky to the sea, to the air that we breathe,
from the depths of the earth to the stars. Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay és Törökország. Ez a négy nemzet alkotja a 2026-os labdarúgó világbajnokság D csoportját. A következő percekben bemutatjuk mind a négy válogatottat. Kezdjük az Egyesült Államokkal. Társrendezőként különösen nagy szurkolótáborra rendelkeznek majd, és igen nagy figyelem övezi majd őket. A Csillagok és Sávok becenevet viselő válogatott eddig 11-szer jutott ki a világbajnokságra. Legjobb eredményüket az első tornán 1930-ban érték el, akkor bronzérmesek lettek. Azóta a legtovább még 2002-ben a negyed döntőig jutottak. A legutóbbi 2022-es Katari VB-n a nyolcad döntőben búcsúztak, Hollandiától kaptak ki 3-1-re. A mostani világbajnokságra, mivel Mexikó és Kanada mellett társházigazdák, nem kellett kvalifikálniuk, automatikus résztvevők. Egyszer már rendeztek világbajnokságot, még 1994-ben, akkor a nyolcad döntőben a későbbi győztes Brazília ellen 1-0-ra kaptak ki. Legnagyobb győzelmük még az 1930-as világbajnokságról származik, amikor Belgiumot és Paraguayt is 3-0 arányba győzték le. Legnagyobb nevű futballistájuk a legendás csatár Landon Donovan, aki a VB-k történetének legeredményesebb amerikai focistája. 3 tornán vett részt, 12 mérkőzésen játszott és összesen 5 gólt szerzett. Olyan nagynevű edző is irányította a csapatot, mint a német Jürgen Klinsmann, aki 2011 és 2016 között volt a válogatott szövetségi kapitánya, 2013-ban aranykupát nyert a csapattal, valamint megnyerte a karibi térség kontinentális tornáját is. 2014-ben a VB 8-ad döntőig segítette a válogatottat. Fia Jonathan Klinsmann amerikai válogatott, és bár sérülés miatt jelenleg lábadozik, de az amerikai válogatott keret tagja. Egy emlékezetes VB pillanatuk a 2014-es tornáról származik, amikor is Tim Howard kapusuk Belgium elleni nyolcad döntőben 16 védést mutatott be, és bár nem sikerült tovább jutni, hiszen Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött, de Howard teljesítménye örökké emlékezetes marad. A csapatot jelenleg Mauricio Pochettino irányítja, az argentin edző 2024. szeptembere óta az amerikaiak szövetségi kapitánya. Korábban többi között a Chelsea-nél, a PSG-nél és a Tottenham-nél is dolgozott. Németh Krisztián, az MTK jelenlegi és idén búcsúzó játékosa, több ízben is játszott Amerikában 2014 és 2016 között, valamint 2017 és 2019 között, és még 2020-ban is ott töltötte. Játékos pályafutását szerepelt a Sporting Kansas City-nél, a New England, valamint a Columbus Crew csapatában is. Őt kérdeztem az amerikaiak jelenlegi csapatáról, a világbajnoki esélyeikről, valamint a labdarúgás népszerűségéről.
Hát évről évről fejlődik, és nagy figyelmet kap. Mint nézőszámba is most már láthatjuk, hogy az összes major sport közül a harmadik legtöbben nézik az országban a focit, de én úgy gondolom, hogy a VB után ez még nagyobb hype-ot fog kapni, és most már a meglévő infrastruktúrával én úgy gondolom, hogy nagy fejlődésen fog keresztül menni az amerikai labdarúgás. Az amerikai válogatott pedig nyilván egy elég hasonló csapatokkal fognak játszani, tehát az erőviszonyok kiegyenlítettek lesznek. Én bízom abban, hogy azért a csoportból mindenféleképpen tovább jutnak, de utána pedig nyilván sorsolás függő lesz. A top csapatokkal szerintem nem fognak tudni labdába rúgni, de egy jó sorsolással esetleg a 16 vagy a 8 közé is el tudnak jutni. Igazából a védelme az, ami az amerikai válogatottnak szerintem a gyenge pontja, viszont a támadóik és az előrejátéka az pedig tényleg az nemzetközi szintű, tehát az összes labdarúgójuk a Bajnokok Ligájában játszik az előlévő posztokon, úgyhogy ott azért lehet számítani arra, hogy az lesz az erősségük. Nyilván ez lesz majd a kulcs, hogy a védelmet hogy tudják megoldani. Én ott egy kicsit ilyen hasonló erőket tudok elképzelni a török-amerikai párharcnál, és én arra számítok, hogy ők ketten tovább jutnak a csoportból, és másik kettő harcol majd a esetleges harmadik pozícióért. Én, hogyha a papírformára gondolok, akkor ők kettőjüket jósolnám a az első kettő helyre és tovább jutónak. A sorsolás függően én bízom benne, hogy azért két kör tudnak majd menni, és azért az meg lesz nekik. Azt szerintem az már pozitívum lenne, hogyha mondjuk egy 16-ig eljutnának, ha meg tovább, akkor meg az már tényleg egy nagyobb siker.
Németh Krisztián kiemelte a válogatott kulcsembereit is.
Pulisic ugye azt mindenképpen kiemelném, őt nem kell bemutatni, a Milánba játszik most jelen pillanatban. Én bízom benne, hogy egy jó VB-je lesz, és azért meghatározó tagja a csapatnak. A Balogun, aki a Monakónak a csatára, szeretem az ő játékát. McKenzie a Juventusból, tehát azért vannak olyan játékosok, akiket azért aki nézi a focit, ismeri őket.
Érdekesség, hogy tavaly ősszel több barátságos mérkőzést is játszott az Egyesült Államok csapata, köztük jelenlegi két csoport ellenfelével is, Ausztráliával és Paraguayjal is megmérkőzött, mindkettőt 2-1-re nyerte meg. Az is igaz, hogy nemrég viszont Portugáliától és Belgiumtól is kikapott a válogatott, előbbitől 2-0-ra, utóbbitól egy nagyobb arányú 5-2-es vereséget szenvedett. Hogy ezekből a mérkőzésekből mennyire lehet bármilyen következtetést is levonni?
Hát egy kis morzsákat össze lehet szedni szerintem. Azért nagyjából a taktika gondolom hasonló volt, mint amit szeretnének a VB-n is alkalmazni. Itt valamilyen kiinduló pont azért mindenképpen ad nekünk arra, hogy azért az amerikaiak ezeknél a váltottaknál valószínű jobbak lesznek, már nyilván ezt majd ott kell bebizonyítaniuk, de összességében úgy gondolom, hogy erősebbek ezeknél a válogatottaknál. Most azért két elég erős csapattal játszottak edzőmérkőzést, a portugálokkal és a belgákkal. Belgák ellen beleszaladtak, ott, amiről előbb beszéltünk, hogy a védelem az nem áll stabil a lábán, ott, ha jól emlékszem, egy ötöst kaptak. A portugálon egy kicsit jobban zárt a védelem, ott 2-0 kaptak ki. Azért mondom, hogy ezek ellen, a csapatok ellen azért még nem olyan erős az amerikai váltott, hogy felvegye a verseny, de viszont a VB-n azért bármi megtörténhet egy mérkőzésen hazai közönség előtt, tehát azért nem írnám ennyire le őket, de a realitás az, hogy nem fognak azért ott az első helyekért harcolni.
Pochettino szerepének jelentőségét Németh Krisztián így látja.
Fontos, tehát én úgy gondolom, hogy felültek az ő hullámára, és az egy elég jó edző, aki határozott elképzelésekkel rendelkezik, és hogyha ezeket át tudja vinni a csapatnak, akkor mindenképpen az előny, hogy egy ilyen tapasztalt, meg nemzetközi szinten is elismert edzőjük van, de azért ő se egy csodatevő, tehát megvannak azok a határok, amiket azért még egy edző se tud túllépni, de mindenképpen vele együtt azért erősebbek.
Klinsmann 2016-ban egy Costa Rica elleni csúfos vereség és sikertelen selejtező miatt menesztették. Németh Krisztián így emlékezett vissza Klinsmann távozására.
Megmondom őszintén, hogy már nagyon halvány emlékeim voltak, de ott is voltak azért meghatározó játékosok, és azért tőle is várták ott a csodát, mint most a Pochettinótól. Neki akkor nem sikerült, vagyis nem akkora csodát tudott csinálni, amekkorát vártak. Úgyhogy most ezért is lesz érdekes, hogy tényleg egy ilyen nemzetközi szinten is elismert edző most mit tud majd csinálni, és mennyit tud hozzáadni az amerikai játékosoknak a fejlődéséhez, meg az eredményéhez.
Az biztos, hogy az amerikaiak nagyon készülnek a világbajnokságra, a hangulatra és a körülményekre biztosan nem lehet panasz, de vajon mi lehet a szurkolók elvárása a csapat felé?
Hát ez igazi áttörés az amerikai futballban, biztos, hogy akkor lesz, amikor a válogatott elér egy komoly sikert egy világbajnokságon. Szerintem ez még várattat magára majd, de hogyha ott tudnak majd lenni tényleg az élmezőnybe, akkor mondjuk azt, hogy tényleg az amerikai labdarúgás megérkezett, de szerintem jó úton vannak, amit említettem előbb is, hogy az infrastruktúra már készen, ami eddig nem volt szerintem az eddigi VB-k alatt, most már tényleg a bajnokság is futball specifikus stadionokban van, jó rész mindegyik csapatnak már, tehát ezen az akadémiák kiépültek, tehát a gyerekek is most már profi körülmények közt készülnek, nyilván a szurkolók pedig tudják, hogy a realitás talaján kell maradni, de viszont ismerjük az amerikaiakat, azért a show az várható, tényleg a körülmények, mindenki nemzeti színek öltözik ilyenkor, és várják azt, hogy ez egy jó világbajnokság lesz, én is ebben reménykedem, tehát azért ehhez az amerikaiak értenek, aki kilátogat majd a VB-re Amerikába, vagy akár Kanadába, Mexikóba, de legfőképpen szerintem Amerikába, ott az biztos, hogy olyat fog kapni, amit így örök életre megmarad neki. Úgyhogy én nagyon várom ezt a világbajnokságot, és bízom benne, hogy jó mérkőzések lesznek.
Következzen az ausztrál válogatott. Zsinorban a hatodik, összesen pedig a hetedik világbajnokságára készül Ausztrália, amely a többkörös ázsiai selejtezőn biztosította a helyét a világbajnokság 48 csapata között. Legelőször 1974-ben, majd 2006 óta folyamatosan résztvevői a tornának. Kétszer jutottak túl a csoporton, 2006-ban és 2022-ben, de a nyolcaddöntőnél tovább még nem sikerült eljutniuk. Az ausztrál futballra és fejlődésére nagy hatást gyakoroltak a magyarok is, többek között Puskás Ferenc is, aki sikeresen edzősködött ott. 2010 óta Ausztráliában él, és jelenleg is a labdarúgásban dolgozik Gancer Gábor, aki a válogatott korábbi elemzője is volt. Ő úgy fogalmazott, nem volt elvárás a kvalifikáció a csapattól, kitért arra is, hogy milyen munkát végez a 2024 óta szövetségi kapitányi posztot betöltő ausztrál Tony Popovics.
Nem egy elvárt eredmény Ausztrália, még mindig egy feltörekvő futballnemzet, és nem kötelező érvényű a válogatott, vagy nem természetesnek gondolt a válogatott világbajnokságra történő kijutása. Ugyanakkor a hat zsinórban teljesített sikeres selejtező sorozat ad némi magabiztosságot Ausztráliának. Jelenleg a csapat egy fiatalításon esik keresztül Popovics edzősége alatt és a Graham Arnold által jegyzett sikeres időszak után, úgyhogy mondhatnám, hogy inkább egy kellemes meglepetés volt a viszonylag sima kvalifikáció az ázsiai selejtező sorozatból. Popovics egy rendkívül pragmatikus edző, Graham Arnold, amint mondtam, egy sikeres időszak után köszönt le, ugyanakkor ennek az időszaknak a vége nem volt annyira fényes, egy néhány vereség után, akár például az otthon elszenvedett vereség után is vette át Popovics a válogatott irányítását, és rendkívül pragmatikus módon kezdte előszerakni az ausztrál válogatottat. Nagyon kevés gól szerzési lehetőséget hagy az ausztrál válogatott bármelyik ellenféllel is játszik a csapat ellenében. Biztos védekezésre épít Popovics, ugyanakkor ő egy analitikus típusú edző, a végletekig kielemzi az ellenfél gyengeségét, és nem adja fel a támadás lehetőségét sem. Tehát egy nagyon taktikus csapatnak mondanám az ausztrált, nem feltétlenül egy gyönyörű és szép futballt játszó válogatottnak, de egy olyannak, aki megkeserítheti az életét, akár nevesebben jegyzett, magasabban jegyzett válogatottaknak is.
A legsikeresebb ausztrál játékosok között szerepel Tim Cahill, Harry Kewell, vagy éppen Mark Viduka is. A mostani csapatnak is megvannak a rutinos tagjai, például a kapus Matthew Ryan, vagy a csatár Matthew Leckie. Mindketten ott voltak az elmúlt három világbajnokságon is, de a tapasztaltabb játékosok mellett ott vannak a feltörekvő fiatalok is.
Érdekes módon beszélhetünk erről az idősebbnek mondható magról, Matt Ryan, aki már számos világbajnokságon állt a kapuban, és több európai nagyobb bajnokságban játszott, mint kapus, és néhány rutinosabb játékosról. Ugyanakkor érdekesen egy nagyon fiatal mag kezd kirajzolódni a Popovics által irányított ausztrál válogatotton belül. Nestor Irakunda, Watford csatára, akit első körben a Bayern München vásárolt meg, Adelaide Unitedból valószínűleg egy kitörésre számít ezen a világbajnokságon, és egy másik, illetve egy harmadik afrikai immigráns családból származó csatár Mohamed Touré, aki egy kicsit már rutinosabb, és Aver Mabil, aki talán mind az előző kettőnél is rutinosabb, alkothatja a támadó triót elől. Ők rendkívül veszélyesek, nem csak kontrajátékban, de kombinációs játékban is jók. Úgyhogy talán az ausztrál válogatottnak még soha nem volt ilyen típusú első támadó sora. Tim Cahill és Harry Kewell, vagy Mark Viduka természetesen kiemelkedik a korábbi úgynevezett ausztrál aranygenerációból, de hát ennek már mintegy 20 éve a 2006-os németországi VB-n láthattuk ezeket a játékosokat, úgyhogy ez az új hullám afrikai emigráns fiúkra épít, akik természetesen már itt Ausztráliában nőttek föl, és mind játékkészség, mind pedig játéksebesség alapján kiemelkedőt tudnak nyújtani. Természetesen még kettő ebből a háromból még nem kész játékos, úgyhogy kíváncsian várjuk, mit hozhat a jövő. A védelemben pedig hasonlóan egy nagyon tehetséges, nagyon fiatal játékos emelkedik ki, Lucas Harrington, aki az én államomból, Queenslandből, Brisbane városából való, és egy másfél év élig debütálás után immár az MLS-ben meghatározó játékosa a Colorado Rapidsnek, és még mindig csak 18, nem töltötte be 19. életévét.
Felejthetetlen világbajnokságot éltek meg az ausztrál szurkolók 2006-ban, mikor a nyolcad döntőben az olaszok ellen az utolsó percekig tartották magukat, ám Francesco Totti 95. percben belőtt büntetőjével szerte foszlottak az álmok. A 2006-os ausztrál aranygeneráció VB szereplése óta az ausztrál válogatott fejlődéséről és változásáról így beszélt Gancer Gábor.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Talán érdekes módon a legszebb játékot akkor játszotta az ausztrál váltott, amikor Ange Postecoglou volt a csapat edzője, aki azóta megfordult a Celtic Glasgow-nál és a Tottenhamnél az Egyesült Királyságban, illetve Skóciában. Érdekes kérdés, ugye a legnagyobb tehetségek talán a 2006-os csapatban voltak, a legszebb játékot a 2010-es évek közepén Ange Postecoglou alatt produkálták, de talán a legharapósabb és a legveszélyesebb ausztrál válogatott az mostan Tony Popovich alatt formálódik. Még egyszer hangsúlyoznám egy-két nagyon-nagyon fiatal játékossal, akiknek talán a kiegyensúlyozottsága még nem garantálható, ugyanakkor egy pár hetes világbajnoki szereplésbe sok minden belefér, hogyha egy jó rajtot kap el a csapat, akkor talán még a csoportkörből való kijutás is fent áll meg. Én azt hiszem, legutóbbi katari VB-n nem vallott szégyent az ausztrál válogatott, gyakorlatilag nagyon kiemelkedő játékos nélkül, nagyon nagy fiatal tehetség nélkül is tisztességesen helytállt a nyolcad döntőig Argentina ellen.
És hogy mire lehet képes a csoportban Egyesült Államok, Törökország és Paraguay ellen?
Én azt mondanám, hogy az ausztrál váltott továbbra is ilyen underdog szerepben, nem az esélyes szerepében érkezik a vendéglátó nemzet ellenében mérkőzni, ez mindig is így van. Ugyanakkor szerintem az, hogy mérkőzések többségét az Egyesült Államok nyugati partján játssza a válogatott, és illetve egyet Vancouverben, ez kedvez Ausztráliának, gyakorlatilag ez egy tűrhető repülőútra vannak a helyszínek Ausztráliától, valószínűleg sok szurkoló tud ott lenni a helyszínen is. Ezek mind apró 1%-ok, amiket az ausztrál válogatott kaphat, és azt gondolom, hogy ez egy olyan csoport, amiben gyakorlatilag négy többé-kevésbé egyformán esélyes váltott versenyez. Természetesen én is azt gondolnám, hogy akár az Egyesült Államok, akár Törökország egy hajszányi van, a másik kettő előtt áll, de egy dél-amerikai csapatot, vagy pedig az ausztrál válogatottat egy rendkívül taktikus edzővel botorság lenne leírni ezen a világbajnokságon.
Ausztráliában állandó téma a labdarúgás. Igaz, a női foci némileg népszerűbb, mint a férfi, de nemtől függetlenül mindig nagy érdeklődés övezi a sportágat, különösen egy világbajnokságot.
Azt mondom, hogy eléggé a fókuszban van. A futball ma már rendkívül népszerű és az állandó közbeszéd tárgya. Természetesen ez nagyon sokat járult hozzá a női válogatott is. Néhány évvel ezelőtt a női labdarúgó világbajnokságot rendezte Ausztrália és Új-Zéland. Egy hónappal ezelőtt ért véget az ázsiai bajnokság a női válogatottak számára itt Ausztráliában. Úgyhogy futball az mindig a központi témák között van, és talán még ha furcsa módon ebben az országban a Matildász, a női válogatott, egy hangyányival is népszerűbb, mint a Szokkerúz, a férfi válogatott. A kettő rendkívüli módon egyesíti egy főleg bevándorlók által lakott országnak a vegyes lakosságát, ugye néhány generációra visszatekintve, mint az emberek többsége, ha csak nem az aboriginálok közül való Ausztráliába érkezett, és a foci, mint nemzetközi nyelv és közös kapcsolódási pont kifejezetten reprezentatív a nemzet öntudata szempontjából. Talán nem egy olyan árnyalattal, mint hasonlóképűen az európai nemzetállamok esetében, inkább egy ilyen egyesítő titulus lehetne ráaggatni, és a világbajnokságok azok általában megtöltik az ausztrál tereket és utcákat, amikor egy-egy nagyobb mérkőzésre készül válogatott a nagyobb városokba, több tízezren nézi kivetítőkön azokat a mérkőzéseket, és a hangulat olyan, mintha világon bárhol egy tradicionális futball nemzetnek a szurkolói zónájában találná magát az ember. Úgyhogy bőven vetekszik a rögbi ligával és az ausztrál futballal. Természetesen anyagi lehetőségben még nem, de népszerűségben igen.
Plus
24 év után jutott ki ismét a világbajnokságra Törökország, mindössze a harmadik alkalommal. Először 1954-ben, legutóbb pedig 2002-ben szerepeltek a tornán. A világbajnoki selejtezős csoportban Spanyolország mögött a második helyen zártak, majd a pótselejtezőn előbb Romániát, aztán Koszovót is 1-0-ra győzték le, ezzel biztosították a helyüket a VB-n. A 24 évvel ezelőtti Dél-Korea és Japán közös rendezésű tornán bronzérmet szereztek, a harmadik helyért Dél-Koreát 3-2-re győzték le. Bár 24 évet kellett várniuk egy újabb világbajnoki részvételre, érdekes, hogy mindeközben az Európa-bajnokságokon igen jól szerepeltek. 2008-ban az elődöntőig jutottak, legutóbb 2024-ben pedig a negyeddöntőben búcsúztak. Több mint két évtizedet a bronzérem gyönyörű emlékével kellett arra várniuk, hogy ismét a legfontosabb színpadon szerepelhessenek. Olyan játékosok a válogatott emblematikus alakjai szerepeltek abban a csapatban, mint Hakan Şükür, Hasan Şaş, vagy éppen a kapuban Rüstür Ekber. Megvannak a mai sztárjai, a világ sztárjai is, az olasz Vincenzo Montella által vezetett csapatnak, mint például a Real Madrid fiatalja, Arda Güler, a Juventus tízese, Kenan Yildiz, vagy éppen az Inter kulcsembere, Hakan Çalhanoğlu. De kerettag Samet Akaydin is, aki Mocsi Attilával játszik egy csapatban, a Rizenspor-ban. A magyar védő mindössze 2 éves volt a 2002-es VB alatt, ő úgy fogalmazott, hogy ez egy nagyon magabiztos kvalifikáció volt a nyári világbajnokságra a törököktől, akik biztosra vették a részvételt.
Az elmúlt 3 évben vagyok ugye itt, és egy nagyon szenvedélyes nép, aki a focért tényleg él és hal. Úgyhogy ez nagyon érezhető volt, főleg most a pótselejtezők alatt, viszont nagyon magabiztosak voltak pótselejtezőn, és azt gondolom, hogy profi módon lehozták mind a két meccset. Igaz, azt gondolom, hogy volt egy kis szerencséjük a sorsolással, hisz mind a két meccsen ők voltak az esélyesek, és egy kicsit közelebbről is benne voltam úgymond, mert ugye van egy csapattársam is, aki a keret tagja, és náluk érdekesek, hogy a masszörök, azok minden összetartásra más csapatból érkeznek, és tőlünk volt most itt a pocsolat is masször, úgyhogy a stábtag részéről is közelebbről érezhettem, hogy mennyire fontos volt nekik ez, hogy ennyien hosszú idő után ki tudtak jutni a világbajnokságra. Ahogy ott van is, itt is mindenki nagyon fontos a foci ereje, úgymond, úgyhogy nagyon boldogok voltak, és ő is azért büszkén és boldogan jött vissza, hogy nyáron utazhatnak.
Az olasz Vincenzo Montellát 2023. szeptemberében nevezték ki, ő a 4. olasz származású edző a török csapat élén. Montella a Róma Akadémiáján kezdte edzői pályafutását, majd a Milán, a Fiorentina és a Sevilla után Törökországba az Adana Demirspor csapatához ment. 2 év múlva pedig már a török válogatott élére nevezték ki. Olyan jól sikerült a beilleszkedése, hogy úgy fogalmazott, töröknek érzem magam, és török módon gondolkodom. Mocsi Attila a jelenlegi török csapat erősségét így látja.
Hát azt gondolom, hogy tényleg szinte minden poszton nagyon magas szinten játszó játékosaik vannak, akár csak Arda Güler, vagy a középpen Çalhanoğlu, ugye top klubokba játszanak, és egy olasz edzővel rendelkeznek, azért lehetett látni, hogy taktikát is sokszor váltottak, néha 3 védővel, néha 4 védővel játszottak, és azt gondolom, hogy lehet keresni valójuk.
Az minden esetre tény, hogy papíron a csoport legnagyobb favoritja Törökország. És ha már az említett magabiztosság, a török szövetség elnöke Ibrahim Hacsiosmanoglu úgy fogalmazott, megnyerjük a trófeát és hazahozzuk. Hogy ez mennyire volt a valóságtól igencsak elrugaszkodott kijelentés?
Azt gondolom, azért ez egy kicsit túlzás. Jó erőkben a török váltott, de azt gondolom, hogy nem VB győzelemre alkalmas. Azt gondolom, hogy ha a csoportból tovább jutnak, és ott még egy szerencsés sorsolás, akár még egy kört mehetnek, de utána azt gondolom, hogy azért el fog jönni a vége nekik is. De nyilván nekem ez egy pozitív lenne, ha minél tovább mennének, és hogy említettem, hogy még csapattársam is van, úgyhogy szurkolok nekik majd, de azért az, hogy VB trófeát nyerjenek, az egy kicsit erős szerintem. Se az ausztrál, se a paraguai váltott nem ismerem, ezért így látatlanba elég nehéz azt mondani, hogy most ki mennyire esélyes. Azért paraguai leváltottat láttam mondjuk a görögök ellen játszani, legalábbis csak a nevek alapján rengeteg jó játékos van névre. Úgyhogy egyáltalán nem lesz egyszerű, de maximálisan megvan az esélyük.
A szurkolók számára a csoportból való továbbjutás azonban mindenképp elvárás.
Az emberekből kiindulva azt gondolom, hogy a csoportból való kijutás őnekik az a minimum. És még azt is el tudom képzelni, annyira azt gondolják mindezt a pocs lehetezőt, hogy ez szinte biztos. Ugye az elnöknek a nyilatkozatát azt gondolom azért ez ráragad az emberekre is, úgyhogy ez egy kis plusz teherre is érezhető lehet. És azt gondolom, hogy ha nem jutnak ki a csoportból, akkor azt is kudarcként fogják megélni. Viszont lehet, hogy csak abban a pillanatban utána boldogan fognak ünnepelni, hogy tényleg ennyi idő után ők is ott tudtak lenni. Azt mondom, hogy a cél, a minimális cél minimum az, hogy tovább jussák a csoportból.
Törökországban közismerten hatalmas népszerűségnek örvend a labdarúgás, és igencsak egyedülálló a szurkolói kultúrájuk is. Mocsi Attila az ezzel kapcsolatos tapasztalatairól, illetve a sikeres kvalifikáció utáni ott töltött időszakáról is mesélt.
Hát most ez kicsit nehezebb, mert itt nálunk nyilván tényleg milyen kis családiasabb csapat vagyunk, úgyhogy arra tudok inkább beszélni, ami bent az edzőközpontban történt. Nyilván meccsnap után mindenki nagyon boldog volt, és várják, hogy végre kijuthattak. Ez így benne volt az emberekbe, de aztán ugye a klubba dolgozók, mi elkezdtünk a saját bajnokságunkra figyelni, úgyhogy az úgy utána lecsillapodott. Így a városban nagy változás egyelőre nem lehetett észrevenni, azt gondolom, hogy ma majd a világban lesz az őrület, ami várható.
Paraguay válogatottja legutóbb 2010-ben szerepelt a világbajnokságon, akkor a negyeddöntőben a spanyoloktól kaptak ki. Ez volt történetük legfényesebb szereplése. Igaz, már 1930-ban is ott voltak, és ez lesz a 9. alkalom, hogy részt vesznek a tornán. A jelenlegi szövetségi kapitányuk az argentin Gustavo Alfaro, aki 2024. augusztusában vette át a csapat irányítását, bemutatkozásakor úgy fogalmazott: azt szeretném, ha Paraguay az a csapat lenne, akivel senki sem akar találkozni, amely mindenki másnál keményebben küzd, és amelynek harci szelleme soha nem múlik. Alfaroval a válogatott a dél-amerikai világbajnoki selejtezőn mindössze egyetlen vereséget szenvedett. Brazília ellen 1-0-ra kaptak ki. Még az is lehet, hogy ilyen mentalitással és hozzáállással, és ilyen szövetségi kapitánnyal meglepetést tud okozni Paraguay. Hogy kijut majd tovább, az Egyesült Államok, Ausztrália, Törökország és Paraguay alkotta D csoportból, az kiderül a június 11-én kezdődő világbajnokságon. Most pedig emlékezzünk vissza Elpap István tolmácsolásában az 1978-as, az 1982-es és az 1986-os számunkra oly szomorú és mindmáig utolsó magyar VB szereplésre.
Amekkora össznépi letargiához vezetett, hogy 1970-ben és 74-ben nem jutottunk ki a világbajnokságra, akkora volt a boldogság, amikor 78-ban igen. Az utolsó 16 csapatos VB-re Szovjetunión és Görögországon keresztül vezetett az út, de még ez sem volt elég, interkontinentális pótselejtezőt kellett játszani Bolíviával, de miután az első meccset Budapesten 6-0-ra megnyerte Baróth Eliós válogatottja, gond nélkül kijutott a VB-re. Ma már felfoghatatlan, hogy a selejtezők után a VB sorsolását össznépi boldogság kísérte, holott Argentinában, Olaszországgal és Franciaországgal kerültünk egy csoportba, Baróthi szerint ez nem jelenthet problémát, jelentett, Nyilasit és Törőcsiket kiállították, kikaptunk az argentinoktól, el is tiltották az ifjú sztárjelölteket, így aztán az olaszok és a franciák elleni vereséggel 0 ponttal jöttünk haza. 4 évvel később Mésző Kálmán volt a kapitány, bombaerős csoportból Anglia, Románia, Svájc, Norvégia csoport elsőként jutottunk ki a VB-re, ahol nem voltunk messze a továbbjutástól, hiszen 10-1-re, ami ma is rekord, megvertük Salvadort, belefért az argentinok elleni 4-1-es vereség, az már nem, hogy a belgák a végén kiegyenlítettek, és csoport harmadikak lettünk, de a lebonyolítás akkor olyan volt, hogy csak az első kettő jutott tovább a legjobb 12-be. 4 évvel később, 86-ban tovább jutottunk volna a csoportból, ha úgy szereplünk, mint 82-ben, de ott nem úgy szerepeltünk. Ki ne emlékezne, itt a hollandok, az osztrákok és Ciprus előtt Mezei György csapata favoritként jutott ki a VB-re, de aztán jött Irapuato a 0-6 a szovjetek ellen, és hiába vertük meg 3-0-ra Kanadát, a franciák elleni vereség azt jelentette, hogy igaz, csak rosszabb gólkülönbségünkkel, de nem jutottunk be a 16 közé, azóta pedig a világbajnokságra sem.
Somogyi Zsófia összeállítását hallották.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs